If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Én egyébként most fejeztem be a vázatírást, és a kutatást, és az agyalást, úgyhogy 2 órán át loopba hallgattam Falco Rock Me Amadeus című dalát, úgyhogy csak ez ugye fejemben.
Elvettem ült vagy.
Igen, de jó lesik. Szóval a Ready Player One című regényről lesz szó, ami hát ilyen kocka mennyország.
Részben. De hogy ez csak azoknak a kockáknak, akik kimondottan a 80-as évekbeli játékokat szeretik, mert hogy azért arra nagyon fókuszált, hogy bizonyos kor, bizonyos klasszikusait, szóval nem minden játékról van szó, ami egy kockának izgalmas lehet, csak ennek a korszaknak. Ez nagyon érdekes, hogy pont ez a 80-as évek lett így kiemelve.
Igen, de gondolj bele, hogy
nem lett volna más 80-as évek.
Mert hogy érted?
Hát amit mondjuk az író kiemelhetett volna.
Szerintem ez az írónak a gyerekkora. Nem tudom, mikor született, mindjárt megnézem a könyvhátában, de szerintem ott van. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ő gyerekkora. 72-ben született. Tehát akkor 8 éves volt a 80-as évek hajnalán. Simán lehetett, hogy ő kistiniként ezt élvezte, ezeket a filmeket, zenéket, játékokat. Tehát szerintem ő maga Holiday.
Ja, lehet.
Majd meglátjuk, ha elpatkol.
Ja.
Igazából. Tehát oké, 80-as évek, de közben mégsem csak azoknak a kockáknak jó, akik ezeket szeretik, mert ugye közben meg ez egész egy virtuális valóságon jön, már még most sincs így. Szóval, hogy keverjézik ezeket a dolgokat, de valóban a popkulturális utalások az csak a 80, késő 70-es és 80-as évek.
Hát igen, és aki nem töltött 5-6 évet azzal, hogy mindent megjegyezzen és megtanuljon, az annak esélye se volt a játékban. Nekem egy kicsit azért ilyen Jumanji, én fel is írtam, ilyen Jumanji effektus érzésem volt végig, hogy a játék a játékban.
Ez eszembe nem jutott volna.
Mondjuk jót is elkezdenek játszani, és aztán már a játék valóságá válik, és azért itt is ez összemosódott nagyon sokszor, így a valóság és a játék.
Én imádtam ezt a könyvet.
Én is egyébként nagyon szerettem. Annak ellenére, hogy játékokkal sose játszottam. Szóval igazából nincs kötődésem ehhez az évtizedhez, így mint magának a szereplőnek, vagy mint az írónak, de attól függetlenül nagyon élvezhető.
Én a filmek nagy részét láttam, amiről beszéltek. A játékokat ezt abszolút nem, és a zene is úgy, hát azért nagyon belementek, úgyhogy ennyire nem. De a filmeket azt éreztem. Főleg a Revenge of the Nerds, ez volt angolul, de már nem emlékszem. A sútyók visszavágnak, ez volt a magyar címe. A speciál pont szerettem.
Már is egy kapcsolat.
Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Indítom az órát. Egy disztopikus regényről van szó. Wade a főszereplőnk, aki egy tök szegény tini srác. Az élet a valóságban nem túl jó, nem igazán ideális, ezért mindenki az úgynevezett Oasisbe tölti a mindennapjait, ami egy szimuláció. Egy nap meghal James Holiday, aki az Oasis atya, de nem hagyja senkire a vagyonát, meg az Oasis-t, hanem indít egy játékot, egy úgynevezett tojásvadászatot, és aki azt megnyeri, aki elsőként megszerzi a 3 kulcsot, amit elrejtett a játékba, az kapja meg mindenét is. A játékba úgynevezett nyestek vesznek részt, olyanok, mint Wade, illetve a hatosok, akik a hivatásosok, vagy szarosok, ahogy hívták őket, ami az IOI nevű cégnek dolgozói, akik annak a dolgozói, és ők a rosszak, akik fizetősé akarják tenni az Oasis-t, ami mindenkinek a menedéke. És végül Wade meg pár nyest haverja sikeresen nyeri a játékot, és ezzel biztosítja, hogy továbbra is béke, és nyugalom, és minden legyen az Oasisba, vagyis az Oasisbe. Ez az 500 oldalas regény egy percben.
Majd egy jó háború és békét.
Én azt örömmel vállalom.
Jézusom! Hát ezt, jó, akkor nem arra gondoltam, valami másra gondoltam, amik Nagyon hosszúra, és nagyon mindegy vagy. Na jó, jövök. Szóval 2045-ben vagyunk. Ekkora a világ már az energiaválság, a fosztogatás, a klímaválság, a túlnépesedés, a háború sújtotta időket éli, szóval minden egyszerre, ezért az emberek az Oasisbe menekülnek, amit James Halliday hozott létre. Ő egy ilyen nagyon nagy kocka feltaláló volt. Ez egy virtuális valóság. James Halliday meghal, és ezért az Oasis végül is... Úristen. Szóval az Oasisnek nincsen gazdája, viszont létrehozott egy játékot, egy ilyen húsvéti tojáskereső játékot, ahol az a feladat, hogy meg kell keresni 3 kulcsot, és át kell menni 3 kapun a győzelemhez. Wade, a főszereplőnk, egyedüli nyest, aki egyedül küzd azért, hogy megtalálja a húsvéti tojást, eközben összeáll több nyestel, és megtalálják a tojást. Ennyi.
Amúgy bírtam, egy igazi tojásról volt szó.
Igen. Hát igen.
De az angol használja ezt az Easter Egg Hunt, mint húsvéti tojás keresést arra, amikor ilyen referenciákat keresünk, meg ilyen rejtett nyomokat. De nekünk magyarul tojásvadászok, ez kicsit fura volt, nekem is, nekem először.
Én azért, ahogy olvasgattam, utána így igazából kedvet kaptam szimszezni, és le is ültem szimszezni. Úgy egy kicsit én is bizgeráljam a virtuális embereket.
Én is kedvet kaptam, de én a Lego Racers neki ültem neki újra.
Imádom.
Én is. Úgy látszik, hogy ez abszolút kihozza az emberből azt, hogy ha el is távolodott ettől a számítógép teremtette virtuális valóságtól, játéktól, világtól, visszakanyarodik, ha van egy kis affinitása is ebbe az irányba. Úgyhogy vigyázat! Hashtag játékveszély! Lájkoljuk! Minden, amit szerettünk a könyvben. Ki volt a kedvenced a Tökös Ötösből?
Hát, tudsz, hogy meg fogsz szólni, de nekem Véd.
Hát...
A héten már beszélgettünk pár szót, és már akkor lejött, hogy neked nem ő lesz, vagy valami ellenérzésed van vele kapcsolatban, de nekem ő volt, és ráadásul azon is gondolkodtam egyébként, hogy miért, nem csak bemondok valamit, meg valakit. Szóval, hogy ő nekem egyrészt ugye jön ez a tipikus felvezető sztori, hogy se anyja, se apja nagyon szegény családból van, de hogy ő azért a maga módján szorgalmas volt, próbálta, el is végezte a sulit, akart valami mást, mint hogy ott a rakásokon éljem. És nekem, ami a legszimpatikusabb volt benne, hogy baromi tökös volt. Hogy fogta magát, beépült az IOI-hoz, mint adós, akkor ott meghekkelt mindent, viccet csinált belőlük, majd utána kisétált, és folytatta tovább. Szóval, hogy megállíthatatlan volt, vagy hogyha jött egy akadály, akkor lehet, hogy megtorpant, lehet, hogy voltak nehézségei, de megoldotta, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen antiszociális barátok nélküli fiú volt, nem szarakodott. Nem, megcsinált dolgokat. És hogy ez, hogy érted, hogy ilyen fiatalon egyetlen ilyen dolgokhoz érteni, az ilyen nagyon menő.
Nekem kicsit túlságosan ilyen istenített karakter volt, aki nem tud hibázni, és
pedig,
mindenre rájön.
Pedig azért nem volt tökéletes. Meg hát ugye az, hogy ne, hát mindenre rájött, de hogy igazából ez sem igaz, mert lényegében az Artemis sokkal talpra esettebb volt ebből a szempontból. Ő találta meg az első kulcsnak a lelőhelyét. Az, hogy Véd jobb volt a játékban, az most jó pont, de hogy egyébként az Artemisnek volt az esélye. Ja, de kulcsot, a másodikat is Artemis találja meg először, szóval ugye, mint a tipikus hősök esetén a Wade-nek nem feltétlen az volt a szuper képesség, hogy mindenben a legjobb, hanem az, hogy jó barát, olyan barátai vannak, akik igen. Nem azt mondom, hogy ő nem tudott semmit, mert ez nem igaz, de hogy azért a barátai nagyon erősítették.
Mint mindannyiunkat.
Igen. Neked ki volt a kedvenc karaktered?
Nekem Artemis.
Sejtettem.
Teljes belettörődés. Pontosan azért, amit elmondtam, mert ő tényleg tökös volt, és ügyes volt, kreatív volt, mindent meg tudott oldani. Nem volt annyira felelőtlen így barátkozás terén, mint Véd. Szóval Véd azért...
Igen, viszont nekem már túl tökös volt, mármint ahhoz képest, hogy én szeretem az erős női karaktereket, de az, aki mindent meg tud egyedül oldani, és senkiben nincs szüksége senkire, az olyan, nekem egy kicsit olyan megközelíthetetlen, mintha lenne egy fal körülötte, és akkor így csak így próbáljuk megtudni, mi van, de hogy így nem tudunk rajta átugrani.
Igen,
és
de
is egy kicsit ez volt.
Nem volt tökéletes, mert ugye, hogyha Véd nem mondja meg neki az első játékban, hogy a struccal játszon, ne a gólyával, akkor még mindig nem ment volna át az első akadályon, szóval nem volt tökéletes, de kreatív volt, és ügyes. És én szerettem, hogy nem bízott senkiben, mert pont az egész világ, ahogy leírták, annyira élhetetlen volt, és olyan rossz volt a közbiztonság, olyan a netes adataidat lopta az IOI, mert ők szolgáltatták a netet, és mondjuk igaz, hogy ha a véd nem szól neki, akkor azért kinyírják a végén.
Hát igen, szóval, hogy mindegyiküknek szüksége volt a másik barátaira. Igen.
Na, mindegy.
De jó, végül is kiegészítették egymást, úgyhogy...
A párocskát szétszettük kedvencekre. Neked mi az első lájkoljuk pontod?
Nekem a suli, ez a digitális vagy virtuális iskola, hogy az viszont tök menő, hogy például az asztronómia órán ellátogatnak a bolygókra. Az önmagában már, nekem ez az egész, ha jobban belegondolunk abba, hogy, ez, hogy igazából fölkelsz, meg elvégzed a napi rutinodat, és utána fölcsatolod a kis szemüvegedet, meg kesztyűdet, és onnantól fogva ott vagy. Az egy, egyébként egy ilyen baromileg para, vagy ilyen furcsa. De hogyha már ebbe a digitális világba gondolkodunk, akkor ez a suli ez tök jó volt. Amúgy a véd le is írta, hogy ő nem élvezte az iskolát, mert hogy kirekesztett volt, meg szegény volt, meg nem volt ruhája. Meg egyébként, ahogy a filmben is mutatják, azért elég ilyen elvadult a város, meg a környék. És tudom képzelni, hogy amúgy ez így milyen.
Hát igen, elég para volt a világ, amiben játszódott. De így az iskolá visszatérve...
Hogy nagyon sok mindent lehetett saját szemmel tanulni, ami
igen,
nagyon izgalmas.
Igen, ez mondjuk elősegíti a tanulást szerintem. Ami fura volt benne, hogy ugye arra volt szó, hogy egy igazi tanár tanít, tehát hogy az avatárja, de hogy arra gondoltam, hogy mindent meg tudunk csinálni gépekkel. Minden működik, de a tanárok még mindig tanárok. Tehát nem a gép tanít, meg nem olyan dolgok vannak.
Pedig igazából az Oasis szószínűleg elég okos volt, vagy igen, hogy legyen egy ilyen
igen,
érdekes.
Ez, de cuki igen volt, és hogy azt mondta Wade, hogy ugyan az Oasisben mindenki olyan avatárt alkot magának, amit szeretne, bár az iskola szabályzatában benne van, hogy csak ember lehet.
Igen.
Hát nem lennek extra lények az iskolába, de hogy a tanár, nem tudom, ott a tanár urat írta le, hogy szakállas, pocakosodó, nem tudom mi, lényegtelen igazából, de hogy nem igazán jól kinéző karakter volt, és hogy hát ugyan olyan formát választ magának, amit akar, de ő esélyesen tartja, hogy amúgy valószínűleg tényleg pontosan így néz ki. Hogy a tanár nem annyira kreatív, vagy nem olyan lázadó, azt úgy kell kinézni, hogy az életben. Ezt gondolja Wade.
Hát igen, de más generáció is, mármint már ugye ebben az időben más generáció. Valószínűleg ugye a Wade már ezen nőtt fel.
Most az jutott eszem, hogy amikor ez a könyv játszódik, mi abban a korszakban 50-esek leszünk.
Hát ez akkor pont az.
Igen. Ez nem is idős még.
Nem.
Annyira távolinak tűnik ez a dolog még. Nem az, hogy 50 éves leszek. Az is, de hogy ez a világ, ami 2040-ben körvonalazódik ebben a regényben.
Igazából az Oasis-en kívül a többi, ez tök real.
Ez igaz.
Szóval, hogy amikor ezt olvasod, akkor igazából abszolút el tudod képzelni, hogy ez lesz.
Igen. Erről beszélünk majd nem... a parában.
Jó. Te mit lájkoltál?
Nekem tetszett a nyest, mint fogalom, akik a 80-as évek mai képviselő, úgymond, hogy 2040-ben élő képviselő, akik úgy öltöznek, mint a 80-as években az emberek, azokat a filmeket nézik, azt a zenét hallgatják, azokat a játékokat játsszák, és azon gondolkodtam, hogy mivel ezt élvezik is, és tényleg, tehát tényleg ezt preferálják, vagy ez automatikusan jön abból, hogy ők amúgy ilyen tojásvadászok is rá vannak állva arra, hogy ebből a korszakból minden információt meg kell szerezniük.
Én azt gondolom, hogy is, mert a tojásvadászathoz muszáj az információ, de úgy gondolom, hogy közben találtak ők is kedvenceket. Csak valahol meg az egész olyan érzet, hogy Halliday ezeket szerette, akkor ha rákényszerít, hogy te is ezeket szeresd.
Igen.
Kicsit ilyen furcsa, mert hogy nem beszélnek soha semmi másról, hogy amúgy a 2045-ben mi az, ami még meghatározó, mert voltak még meghatározó évtizedek, és semmi másról nincs soha szó.
Igen.
De hogy úgy alapból, ha csak mászkálnak az Oasis-en, vagy kimegy a szabad világba, vagy bármi, jó, így mond technológiai dolgokat, hogy amúgy mi van, meg hogy van, de hogy semmi meghatározó, semmi más, ami nincs, ami meghatározó ki a 80-as évek, és ez olyan fura. Nem,
igen,
tudom, más nem maradt volna fönt. Tök jó, hogy vannak ezek az Atari játékok, meg ilyesmi, de hogy azóta azért voltak már Sega-k, meg PlayStation-ök, meg
Xbox.
Apple gépek, meg Xbox-ok, és akkor ezekkel mi van?
Vagy ja, meg még ami az, még lesz, még most nincs, de 40-ig még lesz.
Hát még
de
lesz, igen.
Nyilván ezzel védte ki az író azt, hogy azt nem ismerheti, hogy mi lesz. Ami után ő megírta, de még amúgy a történet nem indult el a valóságot, tehát nyilván nagyon ügyesen megoldotta ezt, hogy történet. De egyébként érdekes ez a, amit Halliday szeretett, azt kell tudni, ezt én a parához írtam, de már szóba hoztuk, akkor elmondom, hogy szerintem az, hogy egy ember preferenciáinak az alapos ismerete határozza meg egy világ jövőjét, az egy kicsit para. meg ez a popkultúra megszállottság ugyan hozzám közel áll, de igazából azt mégsem hiszem, hogy ez nagyon sokban különbözne attól, mint amikor Harry Potterbe Gilderoy Lockhart a dolgozatban azt kérdezi meg a diákoktól, hogy mi az ő kedvenc színe. Tehát, hogy olyan fia dolgokat kell tudni ahhoz, hogy elérj valamit, ami igen, szerintem így nem igazán ér. Másrészt az ő pénzéről van szó, meg az ő vállalatáról, szóval miért is ne?
Megtehette és megtette.
Meg bizony.
Nekem ami nagyon tetszett, az a Daito és Soto páros, ugye, mint testvérek, és ugye az együttes nevük pedig a Daisho.
Igen.
Ugye ez a rövid és japán rövid és hosszú kard nevei, és hogyha együttesen ezt hordod, akkor ugye a Daisho a neve ennek a... Hogyha a harcos ezt hordja, akkor ez a megnevezése. Ez baromi menő.
Szerintem is.
Nagyon tetszett.
Az jó volt, hogy velük így a japán kultúrát, vagy inkább a szellemiséget behozták. Ők voltak, akik nem voltak kabzsik, akiknek mindig volt egy célja, miután együtt az volt, hogy meglegyen a tojás. De amikor Daito meghalt, akkor meg már Sotónak csak az, hogy bosszút álljon. Ők nem voltak telhetetlenek. A többieken jobban éreztük ezt a kapitalista, amerikai, enyém lesz a világ. Náluk annyira nem.
Hát igen, meg ugye ők alapból ketten voltak, a többiek meg mind ugye egyedül, hiába barátkoztak, de mégiscsak egyedül voltak, és ez nekem olyan fura volt közben, hogy ott
mind az volt fura, hogy nem, nem...
Hát, hogy például H és Véd is ugye nagyon jó barátok voltak, de hogy közben meg mégis ellenfelek. Ami nem baj, csak meg aztán látszott nyilván a játékmenetében, hogy ez így nem fenntartható, csak olyan kicsit fura. De hát nyilván egyébként, ha meg egyedül élsz egy autóroncsba, és rajta egyedül vagy, akkor kellenek barátok, még ha csak virtuális is, mert azért az ember szociális lény.
Egyre kevésbé, ha ez a jövő, de igen.
De azért mégis.
Igen, fura, hogy nem is azt, hogy nem alapítottak klánt, de hogy nem szövetkeztek.
Szerintem mindegyik úgy volt, hogy ha már ennyi évet belefettölt abba, hogy mindent megtanuljon, mindent játszon, és mindent kiismerjen, akkor azt a tudást szeretné a saját javára fordítani, és hogy egy idő szerepeljen a ranglistán.
Igen, de közben látszódott, hogy ez így azért nem megy, mert képtelenség egy embernek mindent. Meg nem ugyanazt gondoljuk végig, és ezért nem ugyanra a következtetésre jutunk, és hiába tudunk mindent. A gondolataink nem tudnak egyformák lenni szerencsére, mert nyilván ez a cél, de hogy ezekkel csapatban működni. És végül tök jól megoldották ezzel a jó, akkor szétdobjuk négy részre, de akkor mind együtt vagyunk a végén. Még ha nem is úgy ért, vagy együtt mennek az avatárjaink. Nekem tetszett, hogy Artemis blogot vezet Arti írományai néven.
Nekem egy kicsit olyan bénának tűnt ez a cím, hogy a Arti írományai. De az kiderül, hogy amúgy miről vezet blogot?
Hát az egész tojásvadászatról. Meg amit néz, olvas, hallgat. Tehát végül is arról, amit tanul hozzá, meg amit amilyen küldetésekben részt vesz, és Véd írta, hogy hát azért ezt valószínűleg tartja, hogy igen, tehát valószínűleg félrevezeti kicsit a követőit, de ettől függetlenül érdekes, amikről ír. Csak az jutott eszem, hogy hol van erre ideje, mert úgy azt hiszem az volt, hogy egyetemi hallgató, tehát hogy tanulnia kell. Csomó küldetése megy, hajtja a tojást, szedi magába az információkat, és még van ideje írni, én egy blogposztot nem bírok megírni két hete.
Jó, de valószínűleg ugye azt mondja Véd, hogy a középiskola az kötelező, mert lehet, hogy az egyetem már nem kötelező bejárású.
Na jó, de ugye akkor mi lesz diplomája?
Hát visszahallgatja az órát, vagy hogyha nagyon jól teljesít bejárás nélkül a vizsgákon, akkor végül is mindegy. Csak ugye a középiskola az még végül is egy kötelező oktatási rendszer, az egyetem már nem.
Igen, ez tök érdekes, hogy 2040-ben már lassan oxigén nincs, de tankötelezettség még van.
Nem tudom, mit számít, amikor éhen halnak, de mindegy.
A lényeg az, hogy a fejekbe tudás kerüljön.
De rohadt sok idejük volt. Szerintem egyébként az is hozzátett, hogy nem nagyon aludtak. Meg nem nagyon csináltak semmi mást. Még aludt is, akkor is reggel fölkelt, belépett, ledarálta a napot, és akkor este kilépett.
A Véd írja, hogy már több mint 24 órája ébren vagyok, és így tényleg? Basszus, én egy durva 14 óra után kidőlök.
Én meg kevesebb, de...
Az állóképesség az úgy látszik javul a jövőben.
Nekem nagyon tetszett, hogy Véd űrhajója, amit ugye később szerez, amikor már túl van egy-két vadászaton, azt Fonegutnak hívják.
Igen.
Ez olyan menő volt. És akkor hozom a Fonegutat.
Ő a kedvenc 20. századi írója, azt írta. Vagy hát nyilván igen, ez idejé, de...
Könyv a könyvben, ez ilyen jó pofa. Szeretem, amikor egy könyvben megemlítenek egy szerzőt, vagy egy regényt, vagy bármit, amit akár jobban ismerünk, vagy csak így, igen, ez így ismerős, az olyan nagyon jó érzés.
Igen, tehát igazából ez a könyv neked olvasóként is egy ilyen popkultúrális lavina.
Igen.
És azt is elvesztem benne, hogy egy csomó mindenre elkezdtem miatt rákeresni, és ez eszembe jutott újra, és úgy nyilván én nem tudtam megszerezni az Oasis-t magamnak, nem is vágynék rá. De hogy így tök jó volt kicsit ebben a világban létezni. Nekem nagyon tetszett, hogy Wade avatárjának neve Parsifal. És akkor...
Tudtam.
Igazából nagyon nem fogok erről sokat beszélni, nem mondanám kultúrpercnek se, kultúrpillanat. Ugye Parsifal egy Arthur Monda körbeli lovag, Grál lovag, aki igazából azért érdekes, mert nagyon a semmiből jött. Az ő apukája csatába halt meg, ezért az anyukája nagyon elszigetelten nevelte fel, távol a világ zajától, és ezért... Nagyon nem tudott semmit, nagyon naív lovakként indult, és tök nagyra tört is. Igazából ez igaz Wade karakterére is, hogy jött a rakásokból, és aztán ő lett a JSS, vagy mi volt a neve? JSS? Ja. Az Oasis-t is birtokolta a cégnek a tulaja.
Ja, nem tudom.
Igen, Gregorius DSS, Simulation Systems, vagy valami.
Igen.
Szóval igazából ez is semmiből jött, és ő lett majdnem. Mondhatni a királyságnak a királya. Szóval, hogy ez szimbolikus, és ez tetszik.
Igen, amikor olvastam, hogy gyártam is értekeznek, hogy hú, igen, és Arthur király, meg már talán előtte is mondja, és amúgy a filmben is tök menő, hogy a Farmer Jackie egy ilyen kard van. De tudtam, hogy neked kedvenc lesz, mert a Jók és Rosszak iskolájában már felkeltél, mint Arthur szakértő.
Örömmel vállom a titulust, bár nem biztos, hogy kiérdemeltem, de dolgozok majd rajta.
Csepegtet.
Volt egy idézet, amit kiírtam, mert az jutott eszembe, hogy remélem, hogy a jövőben ezt fogják rólunk írni. Majd meglátjuk. A többi nyest a chatszobába eközben körénk gyűlt és minket hallgatott. Az eszmecseréink általában színvonalas szórakozást nyújtottak másoknak. Érted? Podcast.
Értem, azt hittem van még. Nem. Mély csöndbe. Na, igen, ez menő lenne.
Igen, hogy ilyen review-t és szeretnék.
Igen, várjuk a review-kat. Nagyon-nagyon várjuk, hogy miközben hallgatjátok. Mármint, amit tudunk posztolni is. Megoszthatjátok azt is, amit nem, de hogyha esetleg posztolni is tudjuk, azt tök jó.
Igen, mert hogyha nem küldötök semmit, akkor csak azt posztoljuk ki, hogy Gizike néni azt mondta, hogy varrás közben is minket hallgat.
Ami egyébként valóságon alapul. Az én egyik kedvenc, jó, azt hiszem, durva lenne, hogy kedvenc jelent, de nagyon felröhögtem, az volt, amikor Wade ugye megy az IOI-hoz, mint adós, uh-huh. És akkor átesnek egy ellenőrzésen, és akkor mondja, hogy
tudom, mi lesz
ez. A pasi a műhelyébe rejtette a konzolt. Egyrészt mekkora lehet egy ilyen konzol? Így értem. És akkor ez a mű, hogy fér bele a műhelyébe? Vagy ez hogy oldott? Ez egy nagyon durva dolog.
Lehet, hogy méretes műhere volt.
Jó.
Igazából csak egy icipici számítógépre izét kell belerejteni. Attól függ, hogy azt a számítógépet mivel vezérlet, tehát reméljük nem érintéssel.
De hogy az én meglátod, és így csak így jó, és megy, és akkor műhelyre mi? Rosszul olvastam.
És igazából ezt Wade látta, szóval milyen lehetett ez a jelenet?
Hát durva. Nem is értem. Igen. Szóval ebből is látszik, hogy milyen függőség van az embereken.
Igen. Igen, ez a virtuális élet, amiben olyan vagy, amilyen lenni akarsz, és érdekes életed van amúgy a hétköznapi szörnyűségekhez képest, azért eléggé addiktív. Nekem tetszett, hogy a Holiday és Morrow, mert ugye a Oasisnek két atya volt, vagy hát az Oasisnek, vagy ennek a cégben együtt voltak, de szerintem ők kezdték kidolgozni.
Ők kezdték, csak
James Holiday és Ogden Morrow, és tehát, hogy a Holiday Morrow páros, azt írták, hogy olyan, mint a Lennon McCarthy, vagy a Jobs Wozniak páros. Tetszett ez az összehasonlítás.
Ez egy nem túl magas lőttű lájkolós rész, de Mr. Forrófarok 007. Amikor ugye védő már adósként dolgozik az valami ügyfélszolgálaton, és akkor ugye az első bejelentkező, aki segítséget kért tőle, Mr. Forrófarok 007.
Én is felírtam. Sőt, az idézetet is. A képernyőben megjelent az első hívófél avatárja. A levegőben levegett feladta a neve és minden hozzátartozó adat. A lehengerően ötletes Forrófarok 007 nevet választotta. Egyből tudtam, hogy ez is mesés nap lesz.
Valami nem változik.
tetszik.
Igen, de nagyon tetszett, hogy már megbuherálta a rendszert, és akkor mindig mondott valami káromkodást. Ez kenyetlen lehet. Nem elég, hogy felhalmozol egy csomó tartozást, utána még dolgozott egy ilyen szörnyű pozíció, és még fel se tudsz mondani.
Hát igen, ezt hívják kényszermunkának, vagy adós rabszolgaságnak.
Végül is az.
Nekem tetszett a legelején, amikor még a rakások léteztek, hogy Mrs. Gilmore egy tök jó fej szomszédnéni volt, és nagyon vallásos volt, ezért ő ilyen virtuális hételket tett a Szentföldön, az Oasis-en belül. Szerintem ez cuki volt.
Igen. Bár azért jó, mindegy, ez a virtuális dolog, ez akkor is nagyon furcsa, de nagyon
van, de igen. Szerintem mi még, bár majd lehet, hogy igen, de még nem tudjuk elképzelni, mi az, amikor a valóság élhetetlen.
Tudom, én csak abban gondolok bele, hogyha a valóság élhetetlen, és azért, mert nem nézek oda, attól az még ott van. És az, hogy minden napjaimat egy virtuális világba töltöm el, attól még én a valóságban élek.
Hát ott csak a tested működik, de nem ott létezel
de
agyban. Olyan.
Nekem fura.
Hát nekem is.
Ja, mondjuk az olvasás is ilyen, de...
Igen, de bármi, közben nem az van, hogy nem is látod a valóságot, nem akarod látni, de itt felveszed a vizort, és vége van.
Igen, de hogy közben meg ugye az van, hogy nyilván amikor már Véd is beköltözött a hotelszobába, hogy akkor csak kaját rendelt, meg rendelt a boltból cuccokat, de hogy azért nyilván azokat a kajákat, meg a boltból kiszállítás valakinek el kell végezni, és akkor az abban a valóságban él, nem tud mindig a Oasis-ben élni. Hogy valaki azért gürcöl, hogy ott élhessen a valóságban, valaki meg hogy ez is, hogy Oasis kreditjeid vannak, amiből a valóságban vásárolhat. De hogy közben valaki a valóságban is dolgozik. És hogy ezt is ugye mondják, hogy nagyon nagy várólista van az igazi munkáid, de akkor miért akarnál igazából dolgozni, ha az Oasis-es pénzedet is költheted a valóságba?
De szerintem nem költheted mindenre, mert Véd is dolgozik egy ügyfelszolgálatos vagy valamilyen ilyesmi munkát, mert azt írta, hogy kell a lakbérre, meg a villanyra, meg a netre. Aha. Tehát szerintem nem mindent lehet ott kifizetni. Ugyan, ha egy virtuális pizzázóban rendel egy szelet pizzát, az ki tudja fizetni Oasis kredittel, de szerintem bizonyos dolgokat még mindig csak dollárral, vagy nem tudom, a pénz nem akkor, csak azzal lehet. Tehát ő is dolgozik.
Akkor jó.
De én is gondolkodtam ezen, hogy igen, van pizzafutár, meg van kajafutár, meg igazából a hatosok, azok mind bejárnak dolgozni az IOI-ba. Meg van buszsofőr, meg van a Connector nevű helyen a punksrác, tehát hogy azért vannak, akik fizikailag is dolgoznak a valóságban.
Igen, bár mondjuk a pont a konnektoros punksrác az olyan volt, hogy rajta volt a szemüveg. Miközben dolgozott, és akkor így félig ide, félig odafigyel.
Ja, mondjuk ez vad volt.
Nagyon. Nekem amúgy a legjobban azt tetszett, hogy tanulságos volt a történet, hogy ugye a végére nem csak az van, hogy akkor itt most külön nekiállnak, meg hogy barátságot kötnek, hanem konkrétan ugye Halliday azt a feladatot, a legutolsó kaput, azt úgy oldotta meg, hogy oda három kulcs kell. Ugye ezzel már kicsit így, mintha előre látta volna, hogy ez így fog történni, de hogy vagy éppen ezért volt az a sok év, amíg nem történt semmi a húsvéti tojás ügyében, mert hogy olyan emberek kellettek, hogy játszanak, akik alkalmasak erre, de hogy végig az volt a cél, hogy barátságot, vagy legalábbis egy összetartást kovácsoljon ez az egész.
Igen, tehát nehogy úgy járjon a következő ura az Oasisnek, mint ő, hogy semmilyen emberi kapcsolata nincs.
Igen.
És igazából eddig a percig, amíg ezt nem találtak ki, hogy hárman kellenek egyszerre, azt gondoltam, hogy Halliday-től ez egy iszonyú felelőtlen dolog volt egy játékra bízni egy ilyen meghatározó cégnek, világformáló cégnek a jövőjét. De így ezzel való biztosította azt, hogy a hatosok nem tudnak majd ehhez közel kerülni, mert ott mindig lesz egy főnök, aki egyedül akar előre menni. És ezért végül is így bebiztosította, hogy valószínűleg nem fog a hivatásosok kezére kerülni. Mondjuk megkapásból az, hogy a Luduson rakta le az első kulcsot, hogy ott rejtett el, mert azzal az biztosította szerintem, hogy az iskola bolygó, akkor valószínűleg egy diák fog erre rájönni, és talán még nem olyan korrupt, hogy a fejébe szálljon majd a dicsőség.
Igen, meg ugye az egész feladat arra is rávilágított, hogy fontosak az emberi kapcsolatok, vagy fontossá tette az emberi kapcsolatokat ezáltal, hogy közelebb hoz ezeket a játékosokat egymáshoz. Meg ugye nyilván az kiderül a történetből is, hogy Halliday is rájött, hogy nem feltétlenül jó megoldás elmenekülni a valóságból, de hát nálam már ez mindegy volt.
Igen, de azért Ognak megmondta, hogy igyekezzen a játszma tisztességességét, vagy
az nagyon tetszett.
Tiszta játszmát biztosítani, és így tök jó volt, hogy végén összegyűjtötte őket.
Igen.
És gyapjukönt fürdőköpenyben és bolyhos mamuszban fogadta őket.
Hát ilyen öreg ember akarok bármit lenni.
Imádom.
Az is tök menő volt, hogy az ő avatárja mindenhez hozzáfér, és hogy egyébként titokba lesekedődött a csetszobáikban.
Nekem ez határeset volt a tök érdekes és a nem fair között.
Hát nem fair, de mivel nem szólt bele, csak kíváncsi lennék, hogy másoknál is így leskelődötte, hogy figyelte több
simán
ilyeste.
Szerintem. De mondjuk tegyük fel, hogy Og nem jó indulatú. De
hát
attól
főtlenül
is ilyen hozzáférése van, mert annak idején együtt így alkották meg, mint hogy mi is
hát
adtunk a Facebook fiúkhoz két rendszer gazdát, hogy ők is hozzáadták.
Kik azok?
És mi van, hogyha egyikünk, vagy rosszba fordul, nem tudhatjuk, most így
átváltozik,
kérünk.
Ő lesz a szít,
lehet, nem tudhatjuk.
Most
és van a rendszergazda hozzáférés, akkor cseszheti az egyik, hogyha a másik. Szóval csak arra hívnám fel figyelmet, hogy azért mázli, hogy Og jó fej volt, mert különben rohadt nagy puszítást tudott volna bent okozni.
De ez amúgy minden üzletben így van, nem? Hogyha nem egyedül van az ember.
Tapasztalat, szóló bizniszeket kell csinálni.
Nincs ez. Vagy... Jó, jövő héttől a Szellemes Lány podcast folytatódik. Egyikünkkel, nem tudom, mi ki lesz az. Bocsánat, nem jövő hét, két hét múlva. Jövő héten nem jövünk. Szóval, jó, hát vagy lesz két szellemes lány valahol külön. Majd elfelezzük, te kapod a sárga hátteret, én a rózsaszint, vagy nem tudom. Hát jó.
Jó, én
csak óvatosan.
Igen, hogy nem tudhatjuk.
Persze.
És nyilván jó, valószínűleg a szellemes lányból nem lesz egy világformáló üzlet. Ha igen, akkor örülünk, de egyébként amikor ezt a szimulációt Holiday és Moru megalkotta, azért már akkor egy nagyon ambiciózus dolog volt. És a virtuális valóság, ez egy nagyon feltörekvő biznisz volt.
Mondjuk igen, meg ha mondjuk belegondolsz csak abba, hogyha egy Black Mirror rész, azt hiszem a legutolsó, vagy az utolsó előtti volt az, amikor már ilyen, ugye ilyen, mint a PlayStation-on játszanak, de hogy igazából ilyen virtuális valóság is lehet fiú, lehet lány, lehet bármi, és akkor ugye ott aztán a barátjával jön össze a srác, aki éppen lány karakter, de hogy már az is ilyen virtuális valóság. Annak ellenére, hogy még nem vagy benne a valóságban, csak képernyőn nézed, vagy lehet, hogy már ott is volt valami szemüveg hozzá, arra már nem emlékszem, elég régen láttam, de hogy már ott, szóval, hogy ez a virtuális valóság már ugye azért nagyjából létező dolog, csak nem így. És hogy nagyon be tudja szippantani az embert.
Ez az ijesztő.
Ez az egész könyv amúgy ijesztő, ha jobban belegondolunk, de ezek az popkulturális utalások és maga a játék, meg ez a kockavilág, az varázslatosra teszi.
Igen, ettől megy az egész. Nekem azt tetszett, hogy már a legeslegelső oldalon egy szellemírtók idézet van, mert az a kutyák és macskák egymáshoz törleszkednek tömeghisztéria, ez abban van. És ugyan a könyv nem jelöli, hogy ott van. Te tudom. És így tökre tetszett, hogy elrejt ilyeneket is az író, amit nem nevez meg, hanem te vagy tudod, vagy nem, és aki tudja, annak nyilván élvezetesebb vagy az. Kacag egyet rajta is. Olyan, mintha tényleg olyan, mintha Ernest Cline lenne Holiday, aki elrejti nekünk ezeket a dolgokat.
Igen, és egy kicsit tényleg olyan, mintha nem vagy eléggé felkészülve, akkor ez nem tűnik föl.
Hát mikor nekem leírta ezeket a játék végigjátszásokat, nekem ha volt pont, ahol néha kicsit untam, akkor az volt. De szerencsére olyan gyorsan pörgette, és tényleg arra ment, hogy ez a lényegét értsd meg, nem az, hogy milyen pályákon megy végig.
Igen, én amúgy azokat nagyon élveztem, de na, egyik hát játékkal sem játszottam soha, mert az én korosztályom az más ilyen játékokkal játszott, viszont azokkal nagyon. Úgyhogy mi tesóimmal nagyon-nagyon sok ilyen számítógépes játékon nőttünk föl, úgyhogy én ezt a részét nagyon élveztem.
Amúgy én is rohadt sokat játszottam. De jó is volt akkor, mikor nem volt dolgom.
Hát igen,
nyarakat végig
játszottam. Hát igen, azért játszottam most legalább fél óra Sims-et, annyira jutott.
Ú, de fél óra Sims-ben az egy pillanat.
Hát ez az. Ráadásul már főleg ebben az újban, ahol vámpír vagyok. Egyetemista.
Úristen!
Egyetemista vámpír vagyok, meg nem tudom mi.
Életcélom.
Igen, nekem is, úgyhogy ezt is megvalósítottam.
Nagyon tetszettek a filmszínek, azaz a film szimuláció, talán annak a rövidítése.
Azok milyen menők voltak.
Benne vagy ugye a filmben.
Igen, gyaloggalop is nagyon jó.
Ja, én mondjuk a gyaloggalopot pont nem szeretem.
De úgy jó pofa volt, hogy
ja, meg
klapom,
a háborús játékok
klapom.
Is jó volt.
Igen, az egész jó volt, hogy szimuláció, de még nehezebbé tette a feladatot. Legalábbis amikor mondja Vét, hogy nem elég, hogy a szöveget mondja, hanem hogyha még esetleg a kiejtés meg a stílus is stimmel, akkor extra pontokat kap, hogy az viszont valami sokat kell nézni ezeket, hogy
megfelelő...
már hogyha nem vagy valami szivacs.
Meg a megfelelő mozdulatok, vagy
Igen. Igen, nagyon
egyébként
durva.
Ez egy nagyon jó megoldás volt Holiday-től, és értékelem a kreativitását, hogy mik a szintek, mik a pályák, amivel meg lehet nyerni ezt a dolgot.
Igazából az egész könyv lájkoljuk.
Igen, ez
nagy
nagyon
like.
Nehéz. Ez egy like lavina. Ez egy popkulturális és like lavina. Nagyon szerettem, hogy a film más lett. Mert nem vagyok biztos benne, hogy ez amúgy filmen működött volna így, ahogy van. És nagyon ügyesek voltak a forgatókönyvírók, vagy a forgatókönyvírók. Nem néztem meg, hogy ki csinálta, szégyellem magam már ezeket.
Spielberg rendezte.
Hát igen, azt annyit tudok, de a forgatókönyvíró nem tudom, ki volt. De hogy tök jól leegyszerűsítették, hogy nem az volt, hogy egy kulcs, egy kapu, egy kulcs, egy kapu. Nem, volt három kulcs, mint egy kaput kész. Tehát, hogy az egy két órás film meglegyen, ez tök jó vonal volt.
Én egyébként nagyon sérelmeztem.
Na,
X évvel ezelőtt, nagyon régen, amikor olvastam a könyvet, akkor nagyon tetszett. Később jött a film, baromira tetszett. És amikor most beszéltünk róla, hogy ez legyen a téma, akkor ugye elkezdtem olvasni, és hát nyilván eltelt 5-6 év mióta olvastam, és így tágra nyílt szemmel így kerekedett, hogy ez erről szól? Megvolt a fejemben, hogy ez miről szól, de hogy nem azt olvastam, és akkor így rájöttem, hogy azért, mert közelből már a filmre emlékeztem csak, és egyáltalán nem baj, hogy más lett a film, mint a könyv, csak igazából utána viszont elolvastam a könyvet, nagyon-nagyon tetszett, és akkor rá megnéztem a filmet, hogy akkor kerek legyen a sztori mára, és akkor így hát meg ott kerekedett a szemem, hogy de tényleg semmi közel a könyv, jó, a feladatokban meg ilyenekben, és akkor így, akkor most mi? Meg hogy? És nekem egyébként sokkal jobban tetszett a könyvbe maga a játék része. És nekem túl könnyűnek tűnt úgy, hogy csak kulcsokat kell keresgélni, ráadásul tök más feladatokkal. Nagyon ötletes volt, és rányos, és nagyon jó a film, nem ezt mondom. Csak én valahogy jobban örültem volna, ha ezt kapom meg a látványba, amit. De lehet, hogy nem lett volna olyan izgalmas, hogy a Lich ellen, nem tudom, Justot játszik, mint az, hogy autóversenyezik a Godzillával, meg a King Konggal, vagy...
Hát azt nem tudom, hogy te is, meg én is, mikor már a filmet láttuk, előtte olvastuk, tehát volt egy képünk róla. Nem tudom, hogy aki nem olvast, annak mennyire élvezetes a film, és mennyire lenne élvezetes a könyvfilm verziója, az lehet, hogy nagyon bonyolult lenne. És én évente megnézem a filmet, mindig van még egy ismerősöm, aki nem látta, akkor megmutatom neki. És akkor nézd, a könyv már nem így volt, de klasszik. Olvasom, mikor filmet néz, de mi volt a könyvben? És ezért én rohadt sokat láttam már ezt a filmet, és most újra néztem pár napja, hogy készültem erre a podcastra teljes odaadásra. A könyvet csak egyszer olvastam. De emlékeztem nagy vonalakban rá, meg hogy miben más, de én rájöttem, hogy mind a kettőt imádom. Csak nyilván a filmet letudott 2 óra alatt, meg van az élvezet.
Igen. Nekem egyébként a legnagyobb szívfájdalma az volt, hogy a filmben a Véd, vagy a Párzival és az Artemis szerelme az ilyen tök instant love volt, hogy alig töltünk együtt, de túl már beléd szerettem, pedig még csak azt láttam, hogy rázod a hajad a motoron. De hogy ez a könyvben ez nagyon hosszú folyamat volt, heteket, hónapokat töltöttek együtt, megismerték egymást, amennyire virtuálisan meg lehet, és hogy ott ez egy ilyen szépen, ott volt alapja az érzelmeknek, itt a filmben annyira nem éreztem, de nyilván bele kell férni az időbe.
Meg a filmben nem lehetett érezni, hogy itt mennyi idő telt el.
Igen.
A könyvben
nagyon
tényleg
gyorsan jöttek
hónapok,
a váltások.
Évek. Hát igen. Tetszett, ahogy Og kiakadt az interjúban, és az IOI-t szapulta.
Ja, hát ez nagyon zseniális volt.
Gyorsan lekavarta a hírcsatorna, mert nyilván őket az IOI tartja fenn, és az jutott eszembe, hogy hát úgy látom, hogy a hírek semmit nem fognak változni 20 év alatt. Ugyanolyan lesz az egész. Csak még kontrolláltabb maximum. És nagyon tetszett az egyik klán neve, az oviraptorok. Mert ugye ezek dínók, az oviraptor az egy dínó volt, szó szerint tojásrablót jelent a neve. Bár aztán olvastam róla, hogy elképzelhető, hogy mégse tojásrabló volt, mert az egy darab, amit találtak, mint fosszília, az egy darab oviraptor, ez ugye egy tojás környékén volt, és voltak, hogy biztos azt akarja kifosszani, de aztán kiderült, hogy lehet, hogy kikölteni akarta, de mindegy. De ettől fel, az oviraptor, mint tojásrabló, rohadt jó elnevezés volt.
Mert ez nekem nem esett le.
Én szeretem a dínókat.
Igen.
Nagyon. És ha már a neveknél tartunk, akkor nagyon tetszett a zárt csetszoba neve, hogy Alaksor. Mert az összes amerikai filmben azt látjuk, főleg a 80-es évek amerikai filmjében, hogy a tini srácoknak mindig az Alaksorban van berendezve az ilyen man cave, vagy hogy tudnak. A játékszoba az is haver együtt a kinyúlt kanapén, a kanapén is kikopott kanapén, csapatja régi játékokat, filmeket néznek, mindenhol a poszterek, és ez mindig az Alaksorban van. Nagyon tetszett. Ja igen, forró farok már megvolt.
Farok vagyok.
Forró farok.
007. Mr. Forró farok. 007.
Ez zseniális volt, tehát olyan jó humora volt, annak ellenére, hogy ez egy rohadt komoly könyv. Csak nem annak tűnik. Meg színes, meg szagos, meg tele van vicces dolgokkal a régmúltból, de
igen,
nagyon...
de mint egy jó mese a végén
Igen, és egy
tanulságot
csomó
vonsz.
ideig azt érzem, hogy amúgy simán egy ifjúsági könyv. De amikor ott rátér a haptikus, nem tudom milyen guminőkre és a maszturbációkra,
Ezt
arra gondoltam, hogy
felírtam, igen.
Valószínűleg ez mégse ifjúsági könyv, de erről gondolom, hogy a parában beszélünk.
Valahol azért talán ifjúsági, mert egy fiatal fiúval indulunk el az úton, de közben meg annyira nem tini problémákat dolgoz fel,
Nem.
hogy
Abba a
ifjúsági.
korba, vagy ebbe a világban nincsenek kis tini problémák, mert...
Hát de hogy ne lett volna?
Jó, van a szívügyek,
Hát
meg
nem
az
csak a
iskola.
szívügyek, hanem ugye igen, hát mondta, hogy azért szereti a virtuális iskolát, mert nem bántják, hogy pattanásos az arca, hogy esetleg ő meg van hízva, hogy nem olyanok a ruhái, ezek mind ilyen tipikus tínézser probléma. Azon felül, hogy nyilván a itt szegénység is van, de hogy ilyenek a gyerekek.
Ja, igen, az nagyon para volt, hogy ez volt a paránál, de mindegy most. Szóval nagyon para volt, hogy a virtuális iskolában is van cikizés. Bár le tudod némítani az embert.
Az menő.
Igen.
Hát nyilván egyébként a személyiségeket nem tud megváltoztatni az, hogy digitális lett, és aki ilyen típus, az ott is ilyen típus marad.
A Draco Malfoyok ott is Draco Malfoyok lesznek,
hát
csak magasabb lesz az avatárjuk. Tetszett Ox szülinapi bulia, ez egy álombuli volt, R2D2 volt a DJ, és egy Klingon volt a csapos. Kell lenni jobb. Csak azt nem értettem, hogy amit ott mondjuk kikér egy italt véd, akkor azt mondjuk kiszállíthatná magának az életben is, mert az avatár minek iszik, csak mert látványra inni szoktak ott.
Igen, vagy? Ez egy ilyen nagyon nagy kérdője volt a fejemben, amikor ott kikéri a két italt, és utána lehúz, és így, és ezzel mi történik
ilyenkor?
És
mi történt Sims-ben? Feltöltődik zöldre a csíkod, vagy?
Ne tudja se. Nem tudom, hogy annak azon kívül, hogy megteszed, mi értelme van. Mert hogy ugye még, ha már ilyen menőbb haptikus ruhád van, akkor az érintéseket érzed.
Pálinka végig mar.
De hogy egy italt, azt nem. Pedig ugye már a Védnek a hotelszobában már volt ilyen színes szagos tornya is, hogy a szagokat is érezze. Ugye a 4D mozia, vagy mi az Isten,
igen.
A mai megfelelője, és de hogy még az íz, meg ilyesmi arra nem volt.
Hát nem, azt meg kell rendelni. Most rendelsz egy koktélt, mondjuk én rendelnék.
Jó nagy paza. Na, ért itt az energiahiány, meg a klímaválság, és akkor egy koktélt rendelsz házhoz.
Kis esernyővel.
Hogy néz ki? Hát ezért tart itt a világ. Legalább rendelne egy kartonnal, vagy valami, hogy...
Tetszett, hogy van olyan bolygó, amit úgy hívnak, hogy transzexual, és a Rocky Horror Picture Show-t játsszák újra és újra rajta. És elég menő vagy, akkor beállhatsz a szereplők közé. Ez menő volt. Már százszor emlegetett Falco. Tetszett, hogy Falkónak nevezték a rejtek helyet.
Igen.
Nevezte a rejtek helyet. És a legutolsó like pontom, az ismét egy nem megemlített referencia. És említik, de hogy nem az van, hogy ez a játék is izé, hanem azt írta, hogy felbukkant a horizonton Kolumbusz sziluettje, ami smaragdvárosként ragyogott a sárga köves út végén. Ups, egy óz utalás. Nemrég volt ózunk, úgyhogy nekem ez nagyon jól esett.
Egy jó kis visszatérő.
Egyébként minden az összefügg.
Így van. Jó csávó veszély.
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait.
Na ki volt a jó csávó?
Én egy leírást kiszedtem, de amúgy nem volt benne jó csávó. Hallgatlak, mert én nem.
Én a Védre.
Ja.
Azt gondolom, hogy ő a helyi jó csávó volt, így a menőségével, meg amit az elején elmondtam, hogy
hát
ő
Parsifal
ilyen...
menő volt.
De hogy a való életben is az, hogy beépült, meg ezt megcsinálta, meg azt megcsinálta, szerintem ez ilyen nagyon... Utána talán az Artemis már jobban látta, hogy ő egy hűha. Nyilván nem az, hogy le volt borulával a szemöldöke, de hogy...
Igen.
De hogy szerintem ő egy ilyen... Meg ő, nekem azt tetszett, azt nagyon hiányoltam a filmből. Azt hittem, hogy ott láttam, de aztán kiderült, hogy könyvben olvastam. Hogy, vagy itt vagy ott, hogy amikor ugye már kezdett elhízni, hogy akkor tornázott, edzett, izmos lett, szóval, hogy így változtatott.
Igen, mert telepített egy fitness programot, ami nem hagyta addig belépni az Oasisba, még le nem tudta a napi edzést, ami csak
igen,
jó ötlet.
Igen, nagyon jó, motiváló. Úgyhogy talán ő. Hát de most Daito-ról írták, hogy nem volt túl szép, Sotó még nagyon fiatal volt,
de ő sem
Háról kiderült, hogy lány.
Hát igen. Nolan Sorrento nem.
Azt hagyjuk.
De attól már gonosz, meg lehetett, de nem tudjuk, nem kaptunk leírást, mivel egy fiú szemszögével látjuk az egészet, ezért.
Igen, ezért nem
az ő
mondtuk,
szemszögéből a James Hardy gonosz. Volt a jó csávó.
Nem a szexi gonosz Nolan Sorrento?
Nem. A második kapunál, amikor a Black Tiger játékba játszik, akkor Parsifal egy másik avatár alakját veszi fel, és ott ez volt a leírás, és ezt elolvasom. Ez egy szerinted jó csávó. Végignéztem az avatárom testén. Pontosan úgy festett, mint a Black Tiger hőse. Izmos, félmeztelen barbár harcos voltam, páncélzott tangába és szarvakkal ellátott sisakban.
Én itt a tanga miatt ezt elfelejtettem. Páncélzott tanga, ez ki...
Fájdalmasan hangzik.
Hát ilyen erényőbb, nem? Férfi erényőbb.
Az is igaz. Egy barbár harcos.
Hát ilyen Herkules a korai
időkből. Tényleg? Herkules tangában.
Igen.
Disneynek ajánlanék egy második részt. Hívjatok fel. Részemről ennyi volt a jó csávó veszély.
Részemről nem volt túl sok.
Hát, egy férfi írta, férfi szempontból, férfi főszereplővel. Valószínűleg férfiaknak, de ez azért nagyon sztereotíp lenne. Szóval, hogy is várhattunk volna jó csávó veszélyt.
Igen.
Paraperce!
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk.
Az első pontom, az egész világ, vagyis ami 2045-re marad belőle, az mind para.
Igen. Amúgy ez a 2045-ön ezzel leakadtam, mert mindenhol 2045 van írva, de az én könyvemen úgy kezdődik, hogy 2044-et írunk. Nem de akarok kötözködni.
Eltelt x év, és senki nem akadt a tojás nyomára. Igen. Tehát úgy indul. Ja, megkeresem.
Jó, nem csak, hogy a főszövegekben a molyó, meg mindenhol 2045-ön az én könyvecskémen, ami ez a pici zseb, az a piros, ami 2012-ben lett kiadva, azon még 2044-et írunk.
A kék, nekem a kék van meg, és annak a hátán is 2044, de...
Akkor lehet, hogy ez már vége, vagy nem tudom. Csak mindenhol a 2045-re hivatkoznak.
De én is azt írtam ki belőle, úgyhogy valahol meg kell találnom benne. Szóval para a világ. Utópiára beszélünk, tehát én nem pontos definíció az utópiának, azt nem tudom. De én mindig azt szoktam utópiának gondolni, ami a mi most létező világunk bukása után játszódik, ami itt van, de még most nincs.
Oké.
Okay. De ez nem biztos. És ugye a földet rohadt durva dolgok sújtják, mert te is említetted, hogy klímaváltozás van. Nem most, most is. Tehát igazából
felső... majd még jobban.
Ez a listát felsorolva mindegyikre találunk példát ma, ami ijesztő, szóval 2045 hamarabb jön el ilyen szempontból. Szóval az alábbi pontokban lehet szedni, mi történt a világgal, amiért oda jutott, ahová a történetbe. Katasztrófa és klímaváltozás, világméretű éhínség, szegénység, energiahiány, fertőzések, járványok, háborúk és gombafelhőbe eltűnő világvárosok. Hát ez mind csodálatos.
Jó, hangzik, igen.
Úgyhogy nekem ez nagyon para volt. Főleg az, hogy igazából mindegyikre van ma is példa.
Igen, meg lehetőség. Hát igen, ebből a szempontból azért kicsit lehoz az életről. Annak ellenére, hogy nagyon szórakoztató köntösben van, de hogy azért, amikor a valóságban járnak, és elmondja, hogy éppen mit lát, azért az borzalmas.
Meg igen, nagyon
tele gondolni, és borzalmas, hogy ezen a digitális világon kívül, amiben létezik, az mennyire elszigetelt, és mennyire veszélyes, és szörnyű hely. Hmm. Ugye már csak az is, amikor elhatározza magát, hogy akkor Columbusba költözik, Ohio City-ből, vagy Oklahoma City, honnan jön.
Szerintem Oklahoma-ba megy.
Nem, a Columbusba megy, mert Columbusban van a központja a Oasisnek.
Igen, az biztos, hogy oda megy. De hogy
a filmben Columbusba játszódik. Igen. Már alapból, hogy így helyben maradjunk.
Igen.
És akkor ott írja, hogy páncélos golyóálló busszal megy, ami a nagyvárosok között akár nem tudom hány napig közlekedik, mert hogy a fosztogatók jönnek. Ugye ez még ilyen tiszta Mad Max hangulat volt.
Illetve hát a 1700-800 évek úton állói, tehát hogy igazából ez egy érdekes keverék volt. Ha útra kelsz, akkor
a kockázat. Hát igen, de közben meg egy 2045, egy fejlettebb társadalom elvileg, nyilván szarabb állapotok, de technikailag fejlettebb, és közben mégis visszafele megy az időben. Mintha visszafele menne, és közben előre olyan nagyon furcsa kettős érzés volt.
Valószínűleg azért, mert mondjuk, ahol mi most élünk 2022-ben, úgy viszonylag elértük a plafont szempontból, hogy fejlettek vagyunk, már fejlettek vagyunk, még megvan mindenünk, valamelyiknek el kell indulni lefele. És igazából, ha megnézzük a skifiket, majd megnézzünk egy Star Wars-t, akkor ott is az van, hogy így régebbi történetnek tűnik, mert régeségen egy messzi-messzi galaxisban, szóval úgy tűnik, mint, hogy mindenki egy ruhát hord, ilyen tök fura, egyszerű, minimalista körülmények között élnek, még megnézzük a Tatooine-t és Luke Skywalker-t, akkor javítja a kis tisztítja a droidjait, meg ott a homokba elgrasszálnak, de semmi extra élet nincs. Nincs ez a fejlett városrendszer, bár van már ott, és Coruscant meg egyéb helyeken van fejlettebb világ, de ettől függetlenül viszonylag az átlag élet visszább vett élet a mostanihoz képest, de a technika megmaradt, mert fotocellás ajtók vannak, meg nem tudom, hologramokkal üzenünk, tehát hogy ezeket a történeteket mindig képileg visszahelyezik, de a technika megmarad. Nyilván azért, mert abban olyan sok fenyegetés nincs, hogy törlik az adataidat és nem létezel, de hogyha előtted szétverik apád képét a homokban, az sokkal nagyobb motivációt ad a szereplőnek. Tehát muszáj egy jövőbeli dolgot is viszonylag fizikai, premoderné tenni, hogy érezd a bosszú szelét, ami megcsapott. De igen, fura ez a golyóálló busz, meg hogy külön golyóálló fülke a sofőrnek, meg 6 felfegyverzett őr ül a buszon.
És érted, leveszed a kis szemüveget, te sétálsz a buszig, felszállsz, majd visszacsattintod.
Maragdváros, tudod, rácsatolt.
Igen, igen, igen. Csak hogy ez annyira nem tudnak létezni a virtuális valóság nélkül.
De lehet, mi se tudnánk.
Lehet.
Most így ez olyan...
Nem, ez nem azt megkövetem, hogy hát úristen, ő nem bírja ki, mert ez már valószínűleg egy ilyen világ ugyanúgy, mi, ahogy mi állandóan telefonozunk. Ha kell, ha nem. Mert mindig megnézzük, hogy jött egy újabb like, egy újabb üzenet.
Hányan hallgatták meg?
Hányan hallgattak meg minket, hányan Nyilván ez már hozza a generáció meg a megszokás, de hogy olyan fura, hogy...
Hogy ennyire el lehet engedni a...
Hát meg hogy ahogy a filmben is volt, hogy az anyuka a kanapén ugrándozott a kis szemüvegébe, a gyerek meg mögötte, hogy nem tudom, mi volt, leég a vacsora, vagy most tök mindegy.
Neked mi volt még parád?
Nekem például az, hogy amikor a Véd írja, hogy őt az Oasis oktató programok nevelték föl. Meg valószínűleg egyébként rengeteg gyereket, hogy ez jó, nem voltak szülei, de hogy abszolút teljesen egy virtuális világra bízni egy gyereket, az annyira nagyon fura és para.
Én ezt nem úgy értettem. Bár igaz, azt mondta, hogy abból tanult meg olvasni.
Meg írni, meg számolni. Nyilván persze most...
Mi meg a Dóra felfedezőt néztük, mondjuk én nem idegesített iszonyatosan.
Jó, nem arra gondolok, hogy az a baj, hogy egy program megtanította ezekre, nem arra, hogy egy gyerek azt nem tudja eldönteni, hogy miből mennyi lehet jó. És valószínűleg ilyenkor egész napot játszogatott meg ilyenek, és hogy onnan tanult meg tényleg mindent az életről, meg a világról, és ez nem feltétlen jó dolog. Meg hogy egyetem magának kell.
Igen, tényleg erre a teljes magányra és teljes gépfüggőségre neveli ez a jövőt. És igazából azért teszem, hogy egyetemen tanultuk ilyen társadalomtudományi kutatások órán, hogy volt egy olyan kutatás, hogy toddlers, vagy toddlers and tablets, mint hogy toddlers, az a
pipegő.
Igen. Szóval ugye a babák és tabletek, és hogy arról, ez nem tudom már pontosan, mi volt, csak meg a neve megmarad, de szerintem ott is valami ilyesmi volt, hogyha már a pici babának odaadják a tabletet, és azt tanít neki dolgokat, akkor az... gondolom, milyen előre tesz szert később a tanulásban. Hopsz. De hogy ez így tök fura, tehát már mi is elkezdtük azért ezt, hogy a babákat rögtön a technológiára.
2 éves gyerek már jobban tudja szerintem kezelni a telefon, mint sok felnőtt.
Azt mondjuk,
ez tény.
Az.
De hogy nyilván, ahogy fejlődünk, meg ahogy jönnek ezek a technikai újítások, elkerülhet, hogy a fiatalabb generáció már másképp csinálja, de hogy a mérték azért az fontos.
Igen, hogy semmilyen család nincs mögötte. És valószínűleg jó, mondjuk a vízort valakinek rá kell adni a gyerekre, vagy hát nem tudom. Hogy...
Hát az elején. Én szerintem aztán elég hamar megoldja. És még úgy mondja is a Ognak, hogy jaj, hogy a ti programjaitok, amit Kirával létrehoztatok, hogy azok nekem segítettek, és egyébként tök jó, de hogy közben meg olyan fura, hogy lényegében, mintha egy ilyen mesterséges intelligencia így felnevene.
Nem tudom, hogy ez azért van, mert abszolút nincsenek emberek, tehát hogy még sok az árva, mert ezt nem tudjuk meg, azt tudjuk, hogy most megálltam, hogy kiről tudunk még mit, de hogy Védről tudjuk, hogy a szülei, mind a két szülője halott, Samantha, vagy hát hogy Artemisnek, ő meg az anyukájával él, azt arról,
nekem úgy rémlik, igen.
Ott egy szülő van, a japán srácoknál nem tudom, de ők úgy tűnik, hogy nagyon nagyon léteznek.
Hát ott volt valami olyasmi, hogy valami japán létformában élnek ebben a vonulásban, amikor ott családjukkal laknak, de teljesen kb. Életképtelenek, és etetni kell őket meg.
Ja, tényleg, hogy csak a létfenntartásra vannak a családra hagyatkozva, igen. Amúgy
szóval szerintem a Daito biztos, hogy egyedül élt, mert amikor ott a hatosok betörnek, hogy megöljék, akkor ott nem volt családtag.
Ugyanúgy, mint Véd élt egy hotelszobában, úgy tűnt.
Igen. Szerintem Sotó...
Hát ő kicsi volt még.
Ő kicsi, szerintem még a szüleivel.
És Hának pedig az anyukája nevelte rossz, hogy apuka Afganisztánban meg meghalt.
Igen, és aztán kiderült, hogy a másik nemhez van.
Szóval azért kegyetlen sorsok vannak.
Mondjuk nekem az is fura, hogy 2045-ben még számít, hogy fekete és leszbikus.
Ezen teljesen felháborodtam. Ez nagy betűkkel írtam le jegyzetbe.
Ez valószínűleg azért lehet, mert 2012 vagy előtte, hát két ugye, amikor írta a könyvet, ugye nyilván akkor ott kiadva, az sem mondja.
De megnézem.
De hogy akkor
11-es.
Ugye, főleg Amerikában azért a rasszizmus nem van, és valószínűleg arra jutott a szerző, hogy ez nem is fog változni, pedig azért szerintem de nem értek egyet ezzel a dologgal, amit itt leírt.
Hát én nagyon remélem, hogy változni fog, azért ez...
És azért ez így nagyon fura volt, hogy még 40 év múlva, vagy most már csak nekünk 20 év múlva, még mindig ugyanott tartunk.
Igen, ez nekem olyan szomorú volt, hogy egy színes bőrű nőnek fehér férfi altárt kell használnia, mert nem veszik komolyan, nem tud semmit elérni. Még a virtuális világban sem. Ez felháborító.
Hát igen. Főleg úgy, hogy zöld színű UFO lehetsz, de fekete nő nem.
Hát ez az.
Baromság.
Jó, szóval... Túl a rassz kérdésen számos dolog idegesített még. Például, hogy a média és a propaganda továbbra is teljesen össze van fonódva, és a szart közvetítik tulajdonképpen a csatornákon.
Mint annó az éhezők viadalában is.
Igen, és nyilván a média megkaparintása az egy hatalmas húzás a diktatúrikus rendszerekben, és itt oké, a hírműsorokról beszéltünk, meg sokszor szó is van róla a könyvben, de például az IOI-ban, az adósrabszolgáknak, vagy az adósoknak is elérhető pár tartalom, de eléggé korlátozott, attól függően, ha majd jobban teljesít, valószínűleg több minden elérhető lesz neki, de ezt védni nem tapasztaljuk meg, mert 8 napot tölt körülbelül az IOI-nál. Viszont elérhető számára az IOI saját gyártású 16 részes szitkomja, ami egy ilyen adós rabszolgára szól, és annak a mindennapjairól, hogyha dolgozik, feljebb jut, és stb. És így, hú, ez kemény volt. Hogy még csinálnak rá egy van arra igény, vagy hát nem is igény, mert ezt eldönti a vezetőség, de hogy ezt a szart nézze az, aki szerencsétlen ember, aki belekeveredett ebbe, és sose fog belőle kimászni, ezt a szart nézze, hogy csak rajtad múlik, hogy mit érsz el, mert itt bent is lehetsz ember.
Kínzás volt a javából.
Borzalmas.
Meg a fülbe ültetett kamera.
Meg a még a fejed felett is van egy kamera, és
amúgy semmi, is egy semmi
kétszer-egyszer egyes izében.
Kapszulába.
Olvastam, és rosszul lett. Nem vagyok klaustrofóbiás, de ezek szerint lehet. Hú, nagyon para volt.
Nekem nagyon para volt, amikor Véd leírja egyik reggelét, hogy zuhanyozik. Zuhanyzó egy ilyen autómosó-szerű dolog volt, akár menő is lehetett, és akkor ő még használt ilyen toxikus borzsamot, ami haj és szőreltávolító volt, hogy a haptikus ruha jobban illeszkedjen. És hogy még ez még a szemöldökét is levitte.
Igen. Teljes test szörtelenítés.
Igen, de hogy jó, oké, ezt így el is fogadtam, jó, akkor legyen kopasz, meg minden, de hogy még szemöldökét is, hát hogy nézheted ki, szegény?
Igen, nem is gondolkodott, hogy a tükrét is esetleg feketére fújja el, mint az ablakait, szóval valószínűleg borzalmasan. Igen, de ez tulajdonképpen azért kellett neki, a ruha miatt kellett, vagy azért, hogy nekem borotválkozni se?
Én szerintem minden egybe, hogy így akkor nem kell foglalkozni a hajvágással, a hajápolással, plusz a ruha is így jobban cuppant.
De amúgy attól a szőrtűzőid nem durrannak be, hogy állandóan le van minden szedve, minden állandóan, és amúgy egész nap rátapad egy ilyen, még nem lehet, hogy szellőzik az a ruha, de hogy egyébként nem biztos.
Szerintem ez az autómosó, ez ilyen speckó volt, de szerintem, mivel ugye ez balzsam és nem borotva, ezért lehet, hogy nem gyulasztja be, mert hogy ez csak igazából így leszedi, de nem ott sérti a bőrt, meg hát nem tudom.
Kicsit furának tűnik, de jó. És van ez minden nap kellett?
Nem tudom. Hát legalább pár naponta biztos sok kopasz ember.
De az, ez annyira borzalmas lehet. Még szempillája sincs.
Tényleg, az még rosszabb, úristen.
Mert a szemedőkét említetted, de véd, miért?
És akkor így találkozik először álmai nőjével, hogy arca az nagyon fura lehetett.
Hát, szegény Artemis. Véd, amint így úgymond saját lábra állt, rákényszerített az élet, így ezzel elég eltávolodott a valóságtól, mert amíg még a rakásokon élt a nagynénéjével, akivel ugyanúgy, mint semmilyen kapcsolata nem volt. De azért mégiscsak valahol ott élt, ahol többen megosztottak egy lakást, nem egyedül bezárva. És akkor is legalább ki kellett szökni, akkor beszélgetett legalább Mrs. Gilmore-ral, elkúszott a furgonjáig, tehát hogy volt valami, de ez, amint beköltözött ebbe, az úgy tűnt, hogy egy szoba,
igen,
egy Hilton szállod, Jordannek is szobája valaha Hilton volt, ezt a szobákat átalakították ilyen kockáknak, mint ő. Így aztán tényleg ki sem ment a lakásból.
Amúgy ez a durva, hogy ez a szoba átalakítás a hotelekben, ugye ez már a Covid idején is bejött.
Bizony. Könyvet 2017-ben olvastam, és akkor ugye Covidról még szó se volt, és ez most viszont ütött az átalakított hotelszobák.
Igen, nekem rögtön ez jutott eszembe, jó, Jézus, ez már megtörtént.
Igen, egyre ijesztőbb ez a könyv, mert két év múlva is el kell olvasni, aztán kardunkba dőlünk.
Igen, de hogy igen, szóval, hogy ő oda beköltözött, ő eltervezte, hogy ő innen se ki sebe, megrendelte a kis felszerelését, felszerelte a páncélajtót, meg az előtelet.
Meg a virtuális asszisztensét aktiválta, Max-et.
Max-et. És
először
és
egy nő volt, de aztán az túlságosan elterelte a figyelmét, hogy egy dadogós fiú karakterre váltott.
Kedves.
Ugye, hogy lehet így élni?
Hát, ha egész nap egy székben ülsz, és virtuális játékokat kutatsz, akkor lehet, hogy könnyebb. Meg ha nincs kint semmi. Mert ugyanként nem tudom, mi volt, de ezek szerint nem túl sok minden. Vagy bóklázhatnak kint is, mert ugye, akkor megszakik az IOI-tól, akkor arról van szó, hogy vesz magának ilyen immerzív ruhát, vagy mi a listent, ami utcai ruha is, de közben működik a Oasisben is, és akkor az utcán is tudsz izé játszogatni, mint ahogy ezt a filmben is mutatták, hogy ott áll egy csomó mindenki ilyen szemükbe az utcán, de hogy ez nagyon nem is ért, akkor minek megy az utcán, vagy is nagyon
hát ott kapta el a hír, hogy meg kell támadni a hatosokat, vagy nem tudom. Neked volt parád még?
Maga a tény, hogy a bolygó pusztul a különböző válságok miatt, és hogy az emberek inkább elmenekülnek a digitális világba, mint hogy szembesülniük kelljen a következményekkel és a megoldást esetleg keresni.
De már annyira kilátástalan akkor minden, hogy...
Igen, de például meg ott van, amikor most nyilván egy estek szeretnék ezt megnyerni, mert baromi sok pénzről van szó, meg az Oasis rendszer birtoklásáról, de hogy miért? És az Artemis azt mondja, hogy átvegyen az éhezőknek megjelenik, hogy igazából ez mutatna valamilyen megoldást. Az, hogy ők négyen most gazdagabbak lettek, az mutat valamilyen előremutató dolgot, hogy itt majd most emiatt változik valami. Kicsit olyan, mintha a világot akarnák megmenteni, azért lássuk be, hogy ez nem elég ahhoz, hogy megmentsék a világot.
Nekem para volt, hogy ugyan a könyvkiadás létezik, de már csak digitálisan. Mert lehet, hogy nem kéne parának lennie, mert lehet örülni kéne, egyáltalán vannak digitális könyvek, van még igény rá.
Igen, meg nem is tudnád nagyon papíralapon, mert hogy ugye a legtöbb embernek nem is nagyon van hol, nagyon kicsi hely, és nagyon sok emberrel osztozik.
Mert Véd kinyomtatta az anorák almanakját magának.
Hát, de most képzeld, hogy itt az 1000 könyves gyűjteményedet hova raknád?
Nem tudom.
Na hát ez az...
Ez az e-bookok jövője. Mondjuk én idén tényleg rákaptam az e-könyvekre, szóval amúgy egy évvel ezelőtti Eszter azt mondaná, hogy nem tudja elképzelni, hogy e-könyveket olvas. A jelenlegi Eszter most így, hogy csak a podcasthoz olvas, egyre több könyv. Több könyvet olvas, mint nyomtatottat. Szóval minden változik.
És semmi sem állandó.
Az nagyon para volt, hogy egy középiskolai adminisztrátor kiadta egy diák adatait, mert ugye arról volt szó, hogy a legelején, mikor a hatosok fel tudták robbantatni Wade-nek a rakását, onnan tudták meg, hogy ki is ő, hogy megkenték a Luduson az egyik iskolai admint.
Hát igen, hogy van bőr a kép egy gyereket kiadni, meg ez az egész rendszer, hogy igazából nem lehetsz biztonságban sehol. Ha azt az internetet használod azért, ha megadod a címed azért, iskolába jársz azért.
Az IOI a világ legnagyobb internet szolgáltatójait, és ez
hogy megváltoztatja a személyazonosságát, amíg ugye eltűnik, és aztán vissza.
Bryce azért, Lynch lesz belőle.
Igen, hogy azért így egy hétköznapi embernek, akár nekem ez nagyon magas volt, hogy akkor ezt így hogy oldotta meg mint, és ő még csak 18 éves.
Nagyon penge volt ezekben a dolgokban. Az egész, ahogy már előre megtervezte, hogy szökik majd ki az IOI-ból mindent, ide rendelt oda, a postafiók, anyám, nagyon menő
az
volt.
Annyira izgalmas, mint egy kémfilm olyan volt.
Igen, az nagyon jó volt.
Olyan végig elmesélt, hogy történt, és úristen.
Kicsit sajnálom, hogy ezt a filmben egy ilyen egyszerűsített Artemis kalanddal megoldották.
Igen, ez nagyon gyenge. Mert hogy pont ezek miatt sajnálom, hogy nem hasonlított egy kicsit jobban a könyvhez, mert ezek annyira izgalmas jelenetek voltak, és annyira menő volt.
Én el tudnék képzelni ebből egy ilyen minisorozatot, ilyen 9x1 órányi rész, Netflix, ha hallgatnak a készítők, vagy a producerek, vagy bárkik, akikbe beszólnak.
Tangás Herkules után.
Tangás Herkules is 9 részes Ready Player van, szeretnék ebbe a sorrendben.
Hát kíváncsi várom, melyik fog előbb megvalósulni.
Para volt, hogy automatából lehet fegyvert venni már ebben a korban. És az is érdekes volt, hogy ezt a fegyvert nem használta Wade. Mert igazából van ez a Csehov puska elv, ami nem egy fegyver, hanem egy ilyen elv, hogy miszerint, ha megjelenik a történetben a puska, akkor annak el is kell sülnie abban a történetben. És ez pont egyébként tök jó volt, hogy itt is az volt, hogy megjelent az, hogy vett egy pisztolyt, tehát automatikusan a klasszikus drámákon felnőtt agy, az azt gondolja, hogy akkor neki itt el kell sülnie. És nem használja. Egyszer alszik vele. Tehát, hogy igazából ennyi. De én arra számítottam, hogy itt valahogy. De hát nem baj, hogy nem hiányolom, hogy ráfogja valakire.
Nem, azért addig jó, a Daito esete volt az egyetlen, vagy nem is az egyetlen, de az ilyen fő erőszakos cselekmény, hogy őt elkapták, és megölték, és így kiiktatták a való életbe, meg a játékba is. De azon felül, hála Istennek, nem történtek ilyen nagyon erőszakos dolgok, nem...
Hát... A rakások felrobbantása.
Jó, de hogy ilyen nagyon közelharcol, ilyen harcjelenet nem volt leírva, hogy mondjuk most a véd, és a Nolan elkezd berekedni, vagy...
Igen, őszít. A filmben sokkal több ilyen valós, fizikai térbe történő akció volt ott az egész vége. A postafurgonban még próbáljuk bedugni a kristálykulcsot.
Az nagyon jó volt, és már összekaricsolta a kulcsukat, nem bírtam oda nézni, de már szétkarcolta, nem hiszem el.
De ez jó volt, szerintem ez jó megoldás volt, hogy izgi legyen.
Nekem az nagyon para, hogy egyáltalán ebbe a tojáskutatásba részt tudj venni, ahhoz több évnyi kemény kutatásra is játékismeretre, zeneismeretre és mindenféle tudásra szükség van. És hogy véd hány, azt hiszem, ilyen 5-6 évet töltött azzal, hogy ezeket tanulmányozta.
Hát igen, de nagy volt a tét, szóval nyilván nem fogják ingyen adni.
Csak ilyen eszméletlen nagy stressz lehet, hogy miközben te kutakodsz és próbálsz valamire, valami támpontot keresni, addig bárki ugye nem tudhat, hogy ki hol tart, és hogy bármikor felbukkan. És közben ugye ez egy baromi nagy versenyhelyzet, és amint megjelenik az első neve, mint amikor Parzivali megjelent, utána mindenki bekattant. És ez egy nagy stressz, hogy egyrészt tartod kell a pozíciódat, másrészt, amíg nincs ott senkinek a neve, addig egyrészt nyugodt is vagy, mert évekig nem történt semmi, másrészt, amit mutatott is, hogy bármikor ez változhat.
Igen, utána állandóan az volt, hogy adette a képernyő sarkába a top listát. Úgy csikoltam, mint mi a podcast statisztikát. Nőtt egyen!
Jó. Hát igen. De hogy ez nekem annyira durva, és nem az, mert a hobbikra eltöltünk éveket, de hogy ez közben egy kiérezett versenyhelyzet volt. És nagy téte. Volt olyan, aki valójában nyugodtan tudott aludni, és nem arra gondolt közben, hogy lehet, hogy most találta meg valaki. Vagy
szerintem biztos, hogy senki nem tudott nyugodtan aludni abban a világban, nem csak ezért. De közben itt jön be az, hogy valószínűleg ezek a nyestecskék élvezték is ezt az egészet. Mert tényleg erre ment rá az életük, és ez valahol szórakozás is jelentett, hogy megnézi azt a sorozatot, ami Holiday említett az Anorak Almanakja 15. oldalának 6. lábjegyzetében. Tehát, hogy muszáj volt így szórakozni, mert különben csak munka lett volna az egész. Úgyhogy szerintem oké, hogy erre mentek el évek, de közben nem a középkori francia irodalmi kéziratokat kellett olvasgatni. Tehát...
Igen, de viszont arról például véd mindenre azt mondja, hogy ezt mindent imádott.
Igen, ez fura volt.
És hogy én nem persze imádhatott mindent, de valami 100 millió sorozatot, filmet, meg könyvet elolvasott, és hogy ő mindent imádott. Mi lett volna, ha pont azt a játékot, vagy azt a sorozatot utálja, amiben az a robot, és nem jön rá, hogy mit kell vele csinálni, vagy érted, hogy ő minden adott, amit Holiday feltétel nélkül, ez nekem fura volt.
Pont ez akart lenni, csak olyan gyengúsz lett a végén, hogy a Tempest-tel kellett játszani, amit annyira nem egyszer vitt végig valaha régen, és annyira nem is volt benne jó. De hát ennyi volt a max, hogy hát annyira nem elveszt, ezért csak egyszer csinálta végig. Meg jó, hogy Artemis jegyzetelt papírra, spirálfüzetekbe. A grálnapló.
Imádom.
Nekem ez csak innen jutott eszembe, hogy olvastam ezt a könyvet, de hogy engem az zavar, hogy ma már nincsenek játékok a gabonapelyekben.
Tényleg. Mert itt én sose emlékszem arra, hogy lettek volna, mert nekünk a chipset zacskókban voltak.
Abba is voltak. Tényleg ilyen. De ott inkább ilyen kis kártyák, vagy ilyen Pokémon izék.
Hát mi még
Tazó,
meg mi még azokat a pupákokat is, azokat a műanyag pöckölő babákat is.
Azok az ilyen, tudom, azok a
azok
kis
a színes,
piros, zöld, kék, ilyen,
mit tudom én, még tényleg imádtam.
Én is imádtam.
Pont egyik nap nosztalgiáztam róla, lehet, hogy innen jutott eszembe.
Igen, sok mindent felhoz ez a könyv. De amúgy én még emlékszek játékokra a gabonapelyhekben, vagy legalábbis ilyen műanyag kanál, vagy ilyen, legalább ilyen 3D-s kártyák. Igazán volt valami szörnyertés, emlékszem. Vagy. Most írtam már semmit eszembe, de volt a benne tudsz.
Manapság már a kinder tojásban se jó játék.
Én nem, mert nagyon rég nem vettem kinder tojást, de lehet holnap veszek egyet.
Most... Hát ilyen műanyag játékok vannak benne, amit
én rakni, telefonos... vagy...
Hát ilyen telefonos appal itt, hogy mozog meg, de én még azt szerettem, amikor azok a festett kis kinder játékok voltak. Mi mindig azt néztük, amikor megráztuk a kis tojást, hogy zörög-e, vagy így
Igen,
egyenletes
azt
hangja, mert
emlékszem. Volt
akkor
egyszer egy
király.
Ilyen
És a
krokodil,
biziló,
zöld
meg
krokodilok,
krokod,
azt
imádom. Nekem
imádtam.
még meg is vannak
Tudom.
elég sokféle.
Én már megváltam gyermekkorom ilyen darabjaitól, sajnos.
Nem, a jó lesz az utókornak.
Szóval így, én sajnálom, hogy nincsenek játékok benne. Mert például volt ez a sípos sztori itt a Captain Crunch
igen,
sípja.
Igen.
Kicsit utána néztem, hogy mi lehet ez, és most ez lesz a kultúrperc, mert amúgy tök érdekes dolognak tartom, de nem teljesen tudtam kideríteni, hogy a lényegét. De amit ki tudtam deríteni, ez valami olyan dolog volt, azt írták is, hogy pontosan 2600 hercen szólt, amikor megfújták. És az azért volt érdekes, mert a telefontársaságnak ez egy belső használatra szánt vezérlő frekvenciája volt, és elvileg azt csinálta, hogy ha belefújták a kagylóba, akkor a hálózat rendszere azt hitt, hogy a hívás befejeződött, és egy nyitva hagyta a vonalat, amit ezután lehetett nemzetközi hívásokra használni ingyen. De hogy ez pontosan hogy, meg annyira nem érték a telefonközponthoz, csak hogy így, és ők voltak az első hackerek, akik meghackelték a telefontársaságot. Ami tök menő szerintem, hogy
igen,
ezt kitalálták egy műanyag síppal. De gondolom a sípot bevonták utána, mármint, hogy hát, hogy én szeretném, ha bárki hallgat minket a Kellogg-tól, a Nestlé-től, vagy nem tudom, milyen gabonapehely gyártó van még, akkor rakjatok újra játékokat a gabonapehelyekbe, légy szíves. Meg a kinder tojásba.
Köszi. Én azért, mert levonjuk a tanulságot. A tangás Herkules, 9 részes Netflix Ready Player van, és a gabonapehely játék, eddig jók vagyunk.
Neked melyik a kedvenc gabonapehelyed egyébként?
Én a Cineminiszt szeretem.
Ó.
Szerintem én nem úgy, hogy a tejben, hanem hogy lenyalogatom a fahét. Neked mi a kedvenced, ha megkezdted?
Nekem a csokapik.
Ami a gabonamezőkön leöntött csokival.
Igen, de például van, ugye a vas tartalmát egyszer leteszteltük itthon. Egy tálteljen egy darab csokapik, egy Winchesterből kiszedett mágnes, és tényleg a mágnes húzza a csokapikot. Szóval van benne vas. Kockariadó. Te próbáljátok késős, hát tudjátok, hogy színiminiszt és csokapikot várunk.
Köszi. Nekem nagyon para volt az anatómiainak hiteles haptikus baba. Amiből ugye Véd először nőit rendelt, és akkor írja, hogy a vászszerkezet, a belső motorok, a nyílások, és hogy minden realisztikus, de hogy ezt nem tudtam elképzelni, mert ott írja, hogy ez igazából ilyen virtuális partner, ez a baba, de hogy akkor minek kell, hogy a valóságban is hasonló
hát, hogy
legyen.
Jobban érezze.
Igen,
elmegy egy online bordélyházba, ott képileg megvannak neki a dolgok.
Ja, és az ott meg a...
És itt fizikailag is nem csak a ruha szorítgatja, hanem a mechanikus
ja,
szerkezetet.
Jó,
is.
Akkor így most leesett. Nem nagyon tudtam ezt összerakni.
Hát én csak így, én így képzeltem már amennyire elképzeltem. Igaz? Most így az virtuális bordélyházra jutott eszembe, de végülis az egészre érdekes, hogy a filmben ugye az, hogy el tudják nekünk választani a valóságot és az Oasis beli életet, az Oasis teljesen egy szemlőgépes játék kinézetet vett fel, de nekem úgy tűnt, hogy itt az ugyanolyan, mint a valóság, csak szebb. Tehát, hogy nem a számítógépes technika, tehát, hogy nem, olyanok, mint az emberek, meg olyanok, mint
igen,
a...
Igen, de nem ennyire, mert a filmben igen látszódott rajtuk a bőrük,
igen,
hogy ott ilyen pontokból áll meg minden, és mit szerintem itt ez valóságosabb
igen
lehetett. De hogy mondjuk egyébként ez is realisztikus, mert manapság már egy csomó olyat olvasni, hogy ez a pasi egy robotbabát vette, vagy milyen mennyasszonya van, nem. De hogy ez nekem akkor is para, hogy fura.
Hát... Az. Meg a Sofia robot sajtótájékoztatót tart. Emlékszem, egyetemen arról beszéltünk. Fura ez a mesterséges intelligencia dolog. Mesterséges intelligencia és virtuális valóság. Ez még egy kicsit para kategória nálam. Nekem az volt az érdekes, és a parához írtam, de nem feltétlenül ide kell, de hogy az online tér már egy annyira meghatározó dolog, annyira a közege a történéseknek, az itt történő események is a történelem részévé válnak. És onnan tudjuk, hogy a második kapuhoz, vagy kulcshoz, nem, de szóval a második próbához kötődő helyet, amit ott burakkal körbevettek a hatosok, azt a frobozi csataként emlegette az utókor, ezt írta Vét, hogy később így emlegették. Szóval így azt mondjuk, hogy igen, mindenki emlékszik az Augsburgi csatára, mindenki emlékszik a frobozi csatára. És ez így tök fura, hogy hová szük, hogy ez most megtörtént, vagy csak egy virtuális programnak egy része, vagy ez tényleg valós emberekkel valós helyen. Mi a valós történelem?
Hát meg... Egyáltalán az, hogy ebben a valóságban mindenki részt vesz, hogy ebben a világban, amiben ez játszódik, ott mindenki részes ennek a virtuális világnak? Vagy van olyan, aki csak a való életben él, és fingja nincs arról, hogy ez a frobozi csata megtörtént?
Hát szerintem kicsi az esély, hogy kimaradj belőle, mert kapásból az iskolában már nagyon sok gyereket megkaparintanak, mert az már arról szól, hogy az iskola biztosít egy ilyen alapkonzolt és vizort, és nem tudom mit neked. Aztán meg elképzelhető, hogy ha még az iskolát meg is úszod, hogy offline csinálod, bár tök veszélyes, akkor meg valószínűleg munkába találsz olyat, ami az Oasis-en belül van. Gondolom bármennyire alja, és bár nem gondolom, hogy létezne alja munka, hogyha arról van szó, hogy az ember megéljen, szóval...
Persze.
Szerintem nehéz megúszni, hogy abszolút ne létez ott, mert egyébként nincs mit csinálni.
Nolan Sorrento, egy gátlástalan gazember. Nagyon durva, hogy előtte ugye Halliday-nak volt a, vagy legalábbis a filmben biztos.
A filmben most, igen, itt nem emlékszem.
Itt nem, lehet, hogy nem is említették, csak így cseltek meg. A filmben ugye itt Halliday-nak volt az asszisztense, vagy valami kis kávéhordó emberkéje. De ugye nagyra vágyása nem ismert határokat.
Itt én úgy tudom, hogy ő programozó volt, mert arról volt szó. Legalábbis azt mondta, hogy az elején még programozott. Na mindegy. Igen, ő egy fasiszta állat.
Amikor behívta Védet ugye arra a megbeszélésre, amikor ugye megtalálta a legelső kulcsot, és akkor ott mondja neki Véd, hogy jó, de akkor a helyedre szeretnék ülni. Nagyon durva volt. Jó, persze, persze.
Az zseniális volt.
Ja, azért ügyes volt a Véd, de hogy ez a csávó, ez túlment minden határon, és kihasznált mindenkit.
De is egy beosztott volt végül is.
Hát végül is igen, de azért már egy elég magas rangú
hát
beosztott.
Igen.
És azért itt már gyilkosságokról volt szó.
Igen.
Nem csak arról, hogy gyerekekkel versenyzik, és kinek van nagyobb mágikus gömbje, hanem itt azért ő áthelyezte ezt az egész harcot a valóságba, ami azért elég durva.
Hát igen, még itt a végén ugye éppen írt egy levelet a vezetőségnek, hogy esetleg meg kéne próbálni kiiktatni Artemist és Sotót. Szóval, hogy tényleg ez gyilkosság, nincs mit ezen szépíteni.
Azt mondjuk sose tudjuk meg, hogy kik voltak azok a vezetők, akik még
följebb
ültek. Hát
a részvényesek, gondolom.
Persze, csak hogy lehet, hogy ott még ez egy ilyen érdekes sztori lett volna, de mindegy, végül is meg volt a fő gonoszunk, úgyhogy...
Végülis van folytatás. De.
Még nem kezdtem. Én
se, de már levettem a polcról, mert most nagyon benne vagyok a hangulatban, úgyhogy folytatni kell. Az utolsó parám, Wade rendelt, mikor az IOI-ban a rendszerbe betört, rendelt egy 10 zettabájtos pendrive-ot.
Igen.
És ezt éreztem, hogy hú, ez valami nagy dolog lehet, de nem tudtam mennyi a zettabájt, és most megnéztem. És egy zettabájt az 1 milliárd terabájt, tehát egy 10 milliárd terabájtos pendrive-ot rendelt. Mi meg gondolkodunk a 100 gigabájtos Google tárhelyen, ő nem a prostál.
Amúgy ő mindenben ilyen volt, hogy így bebiztosította magát.
A legjobb ruha, szagló berendezés. Egyébként azt gondolkodtam, azt írta arra a szagfalra, vagy mi volt, ami mindenfajta illatot biztosított számára, ha be volt programozva. Arra írta, hogy amúgy légtisztítóként használja, meg légkondvényt. Ablakot sose nyitott?
Nem.
Tehát...
Ugye be is fújta azt az ablakot, meg szerintem nem jó a levegő.
De oxigént, hogy termel neki az a...
Hát szellőző rendszer. Hát nem csak a maga az a torony termeli az oxigént, hanem gondolom volt az épületnek szellőztető rendszere.
Reméljük.
Bár akkor ott is bejöhettek volna az ügynökök.
Mint a filmekben, ott kúsznak. Öltönyben. Szorult helyzetnél már leszedik.
Öltöny meg hegesztő pisztor, mert hogy ugye az volt.
Végig az, hogy itt vagyunk vele.
Kérdezünk, és válaszolunk.
A saját magunkat kérdezzük. Halliday nem félt attól, hogy rossz kezekbe kerül az Oasis? Mert kicsit felelőtlen ekkora hatalmat egy szerencsés játékos kezébe helyezni.
De szerintem félt, és pont ezért a hatalmat nem egy játékos kezébe helyezte, hanem háromba.
De végül csak egy nyerhet akkor is. Vagy nem, hogy nem láttuk, mert benyomták a kataklisztet.
Igen,
de lehet,
nem
hogy a három végig
tudta
volna játszani párhuzamosan.
Szerintem igen, meg másrészt szerintem abba volt, hogyha már a végéig eljutnak úgy, hogy hárman egységesen elfordítják a kulcsot, akkor az már ott egy, akár egy szövetség is lehet.
Jó, mondjuk ez igaz.
Meg ugye közben azért kiderültek dolgok, ő szeretett volna a valóságban lenni a királyval, csak elrontotta ezt az egészet, meg később jött rá, hogy ez neki fontos. Ugye a filmben ott az van, hogy elétolja a szerződést, majd Véd majdnem aláírja, és akkor mondja Véd, hogy igen, ez az a rész, ahol a ogot lemondattad. És akkor ezt nem írom alá, és akkor mondja neki az anorák, a Halliday avatárja, hogy igen, ez egy hiba volt, hogy megnézzem, hogy valóban alkalmas vagy. Nyilván, hogyha most ott a Nolan ült volna, az aláírta volna pikpak.
Nyilván.
Hogy ott ezzel így kivédték.
Igen,
A
de a
könyvben
könyvben nem.
szerintem ez nincsen. Ott ez a három kulcs a megoldás, hogy ott már számomra kicsit korábban kiderült, hogy ott csak akkor győzhetnek, hogyha összeállnak. Te hanyest lennél, klánban vagy szólóban keresnéd a húsvéti tojást?
Dúóban veled.
Jó vele.
Én azt gondolom, hogy hosszan is kifejtsem, hogy egyedül képtelenség egy ilyen szerteágazó dolgot legyőzni, úgymond. Igazából itt 18 évesekről beszélünk, most ez nem azt jelenti, hogy amúgy nincsenek annyi estek, akik akár 70 pluszosak, tehát hogy tök mindegy a kora, de hogy így nincs időd ennyit tanulni, és akkor viszont sokkal jobb, hogyha felosztjátok egymás között az anyagot, és mindenki így specializálódik.
Igen, de egyébként, ha 70 pluszos nyers lennél, akkor nem is kéne tanulnod, hogy benne éltél.
Jó, de attól egy végigjátszás nem feltétlen tud a Just-ban, vagy a
Hát azon
Black
nőttél fel,
Tiger-ben.
Hogy ne tudnád.
Hát de nem minden játéknak tudod. De igen, igazából abban igazad van, hogy van egy előnye. Mondjuk a filmek zenék terén szerintem jobban. De nem tudom. De szerintem én engem annyira amúgy sem hajt ez a világuralom annyira. Szóval én amúgy simán megosztoznék inkább. A lényeg, hogy akik amúgy tönkretennék azt, amit szeretünk, azok ne nyerjenek.
Jó.
Te? Csapat vagy szóló?
Hát én szoktam ilyen online játékokkal játszani, ahol ismeretlenekkel kell. És ha mondjuk abban a világban mondjuk nem ismernélek téged, meg a közeli rokonaimat se, és mondjuk egyedül lennék, mint ezekben az online játékokban, akkor én szólóban indulnék. Én mindig szólóban szeretek indulni. És először körülnézek és tapogatózok, hogy ki milyen, és ha esetleg találok stílusban, meg mindenben hozzám illő csapatot, és hosszú távon úgy látom, hogy úgy az szerint a morál szerint dolgoznak, ahogy én, akkor lehet, hogy beszállnék. De ha nem, akkor én inkább egyedül szoktam lenni, mint hogy csak tartozzak valahová.
Van olyan film, aminek minden dialógusát fejből tolod, mint véd a háborús játékokat, vagy a gyaloggalopot?
Egy időben volt, igen, a Twilight első része.
Biztos megnyernéd vele.
Volt egy időszak, amikor tényleg annyiszor néztem meg, hogy bármelyik jelenetnél tartott a tévé, akkor ez ment. De most már egy ideje lejöttem a szerről, úgyhogy most talán már nem. Neked van ilyen?
Hát, talán a Casablanca, de azzal se nyerném meg a húsvéti tojást.
Neked a 80-as évek szenvedély, vagy inkább szenvedés lett?
Szenvedély.
Abszolút.
Szenvedély. Én imádom. Kicsit a zenét amúgy is hallgattam, és szeretem a 80-as évek zenét. Filmekből nagyon sokat láttam, de egy csomót nem, és az a baj ezekkel, hogyha az ember tudatosan nekilok, ezek olyan rohadt lassúak tudnak lenni, hogyha nem azért ülsz neki, mert érdekel, hanem csak mert jaj, erről hallottam már, rendezőtől láttam, mert nézzük meg, akkor így nagyon nyúzós tud lenni. De én most megint erre rácuppantam, és nagyon jól esik. Szerintem nekem szenvedély lett. Neked?
Nekem egyik se tetszett, de se nem szenvedtem, és se nem lett szenvedély, szóval most nem kezdtem el azóta, hogy a zenéket bömböltetni, meg ilyesmi. Viszont felidézte a gyerekkoromat, ami nem a 80-as években volt, és a gyerekkori kedvenceim most előjöttek, és most elkezdtem őket előszedni. Úgyhogy igazából egy ilyen nosztalgia vonatra felültem, csak nem abban az évtizedben.
Ez tök jó. Neked kiskorodban volt rejtek helyed, mint Parsifalnak a Falkó?
Igazából én az íróasztalomnál. Nekem az...
kis kocka. Igazából ez a tipikus, ez, hogy emlegették. Nem őrtorony, nekem emlegették.
Bástya.
Bázis, bástya, erőd, valahogy így emlegették. És azért teszem, hogy régen mindig a barátom, a bunkert terveztünk, hogy ott lesz a főhadiszállásunk, vagy még az amerikai filmekben láttuk, hogy ilyen fán, ilyen faházacskák.
Igen,
hogy,
az olyan jó.
Hú, de imádtam volna.
Mi székeket raktunk körbe, 3 vagy 4-et, és akkor azt takartuk le egy ilyen nagy lepedővel, vagy ízével, és akkor közébe lehetett menni, mert ez úgy jól megtartotta.
Ezt még most is meg fogom csinálni, szerintem. Ez annyira jó.
Szerinted azzal, hogy a nyestek nyertek, mi változik a világ?
Ami nem történik meg, az valószínűleg az, amit a hatosok csináltak volna. Szóval, hogy a hatosoknak az volt a terve, hogy fizetősé teszik az Oasis-t, ami addig amúgy csak egy jelképes. 25 centet lehetett hozzáférni az Oasis-hez, a hatosok havidíjasát tették volna, mondom, mint egy Netflixet. Ezt gondolom nem csinálják meg a nyestek, mert ettől rettegtek. Illetve a filmben és a könyvben is kihangsúlyozták, hogy a hatosok így a látótérnek az nem tudom hány 80%-át hirdetésekkel akarták telepakolni, feltételezem, ez se lesz meg a nyestek mellett. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nyest oázis lesz, ha már Oasisnek hívják, és mivel tele vannak pénzzel a tulajok, ezért nagyon nem kell itt reklámfelületeket értékesíteni, szóval nem kell ebből, hogy bevételük legyen, amúgy is lesz gondolom a benne levő adatforgalom vagy pénzforgalom kapcsán. Úgyhogy én arra gondolok, hogy esetleg vagy fejlesztenek még benne bolygókat, helyeket, ez nyilván ötletfüggő, de például lehet, hogy a hozzá kapcsolódó eszközökbe fejlesztenek valamit, jobb haptikus ruhák, vagy olcsóban elérhető, vagy valahogy meg Nem tudom. Annak örülnék, hogyha amúgy a valóságon kicsit javítanának. Itt a könyvben erről sok mindent nem tudunk, a szűk, hogy szar a világ, és hogy most ennyi. De ugye a filmben az az utolsó snit, amit tökre fel voltam háborodva, hogy izé, Wade-nek van egy ilyen agregény lakás, és ott smaciznek a fotelbe Artemis-szel, vagy hát Samantával. És hogy ez aztán rohadtul megoldja a világ összes problémáját, hogy beköltöztél egy új kecóba, és csókolózza a csajoddal.
Kedden is csütörtökön zárva van az Oiz.
De semmit nem segít. Attól még szar a világ kedden is csütörtökön. Mit csinálnak
hát,
az
de
emberek?
Pont ez az, amit már mondtam százszor, hogy rá van a kényszerítő, hogy a való életben változtassanak.
De attól két nap alatt nem fognak két napot végigalszanak, mert amúgy kurvára ki van mindenki merülve. Két napot végigalszanak.
Szerintem az volt a célja, hogy elkezdjenek nyitni a világra, és ne az, hogy otthon szundikáljanak.
Hát nyilván, de szerintem nem fognak, mert attól semmi nem változott a világban. Szerintem attól függetlenül nem a valóságot fogják tovább, hanem
mert Artemis nagyon azt akarta, az éhínséget.
Igen, de a könyvben annyira ez nem volt kiemelve. Sok minden nem fog változni, szerintem. De ennek örülhetünk is, mert ha hatosot csinálták volna, akkor vége lenne. Szerinted, hogy nem megy tönkre az emberek szeme a Vizortól, vagy, na jó, emelem a tétet. Hogy nem megy tönkre az emberek idegrendszere az Oasis-től?
Hát a Vizorra volt valami technikai leírás, hogy olyan finom lézersugarakkal pásztázza a szemet, hogy nem rontja a látást. Én azt, hogy az idegrendszer, nem tudom, de például az is, hogy egy ilyen haptikus székben ülnek akár 12 órát, én lehet, hogy nem bírnám ki. Mert hogy már egy átlagos napi 8 órát is ülsz, már az is elég durva. De hogy, meg hogy ebben még ráadásul így fekszel is, hogy tudom, ez nagyon...
Nincs gerincsérvük?
Gerincsérv, hogy nem fekszi el az oldalát, vagy nem zsibbad el az idegei. Szóval hogy ez biztos, hogy káros. Biztosak lehetünk. Már az sem egészséges, ha a számítógép előtt ülsz 10x órán.
Hát igen.
Akkor mitől lenne jobb egy alternatív valóságban? Szóval, hogy ez a kérdésem, ha már így beszélgettünk az elején a pontgyűjtésekről, hogy miért számít az, hogy hány pontod van? Például, mint a legutolsó játékban, a gyaloggalóba, hogy a Wade elrontott egy-két párbeszédet, és kapott mínusz 100-100 pontot, míg a többényest megmondta, hogy Sorrento eddig 100%-osan teljesít. De mit számít, ha végigviszed a pályát, tök mindegy, hogy 100 pont, de 100 ponttal vagy 200-zal. Ha utána megcsalod, akkor te győztél, mert te voltál az első. Mit igen, számítottak ez, itt a pontok?
Ezen gondolkodtam, szerintem az csak azoknál számított, hát egyrészt, hogy ne esd ki, tehát egy bizonyos pont felett kell maradni, illetve volt bizonyos ilyen játékoknál nem. Hát gondolom, igen, tehát lehet veszteni is benne, ha nem sikerül egyik se. De a játékokban az volt, hogy jobbat kell teljesítened, mint a pontszám. Tehát mikor ki volt írva egy előző pontszám, hogy JDH-nak volt 88.454 pontja, attól többet kell teljesítened, az egyértelmű volt, hogy
igen.
Ezt, de itt szerintem a gyaloggaloppos résznél például tök mindegy volt. Ott az, aki először célba ér, és nem mínuszba van, gondolom. Uh-huh. Tehát sikeresen teljesítette a küldetést.
Ja, akkor is a pontoknak csak az volt a lényege, hogyha rontasz, akkor legyen miből veszteni.
Igen, meg hogyha volt olyan, ami felett kell teljesíteni, mint például a Pac-Man-ben is volt, hogy 10 ponton múlt, hogy megkapja az érmét, bár az nem volt olyan szempontból a küldetés része, de hogy ahol volt egy előző pontszám kírva, és akkor valószínűleg az a cél, hogy az fölülmúlt. De szerintem ez csak ennyi.
Jó.
Te milyen számítógépes játékokra voltál rákattamva?
Gyerekként?
Vagy bármikor, de nyilván a
bármikor.
Gyerek...
A Sims-et már mondtam, az nagyon-nagyon sokáig is, az mindig
is
visszatér.
Igen.
A Heroes of Might and Magic, a hármas, csak a hármas.
Nekem is az. Számok.
Mai napig játszok vele, csak már nem nagyon van kivel, úgyhogy általában egyedül szoktam szkenáriozni, hát mindegy ez van. Age of Empires.
Kettő?
Kettő.
Nekem is ez van.
A Red Alert-tel is játszottam egy kicsit, azt öcsémmel. Az hasonló ilyen háborús, ilyen kis figurecskekkel, mint az Age of Empires. Hát mostanság felnőtt fejjel a Witcherrel szoktam még játszani. Hát ilyesmik, ezek. Neked van még olyan, amit, bocsánat, nem említettem.
Sims, Age of Empires, Heroes, az megvan. Én nagyon szerettem volt, hogy mi AB-nek hívtuk, de Abe, egy ilyen zombival kellett menni. Ilyen rabszolgazom, mivel rohadt jó volt. Croc 2, zseniális volt. Illetve volt az a Lego Racers, azt mondtuk, hogy ez.
Ja, igen, azt
szerettem. Kettőnk nagy kedvenc, én azt most ma még azzal fogok játszani, és imádtam a zenéjét.
Nekem a legnagyobb kedvencem az szintén PlayStation játék volt, de az a Muppet Show.
Én azt
Ugyanilyen mi volt, mint a Lego részér, és ilyen a Muppet figuráknak kocsiai voltak, amit tuningolhat, és akkor versenyezni kellett, meg voltak ilyen menőpályák, hogy így tödi összezsugorodtál, és akkor egy nagy hotelba játszódott, és ilyen egér átjárókon kellett menni a gyerek, és így ott is kiszúrni egymással, imádtam. De hogy azt a játék, hogy azóta se talán, pedig az volt gyerekkorom legjobb játéka.
Ezt meg kell szereznünk.
Igen.
Nekem volt egy ilyen, amire semmi nem emlékszem, csak hogy így ugrálni kellett, és ilyen zselé pudingokon is lehetett ugrálni, tovább ugrani. Nem tudom, a könyvtárban játszottam vele, anyukám iskolájában. A könyvtárban voltak egy pár CD-rom, és nem tudom, mi a címe azóta se. De rózsaszín zselé pudingokon kellett tovább ugrálni.
Írjátok már meg, ha tudjátok.
Ja, igen, írjátok meg, Léci. Amint nagyon szerettem, és egyébként ezt még egy pár éve is játszottam egyetem alatt, mikor vizsgaidőszakban szét kell csapni az agyamat, az a Roller Coaster Tycoon. Az a...
Imádom a Roller Coaster.
Imádom. Na, az, ami nekem mai napig mindig ott van a gépem.
És ha nem voltak elégedettek az emberek, akkor bedobtam a tóba.
Én azt bírtam, még a Mileo hányás volt.
Én nem tudtam elég takarítót felbérelni.
Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Mi lenne, ha te lennél olyan, mint Holiday, és te csinálnál egy ilyen tojáskeresést, akkor te melyik filmet raknád bele, hogy mondja végig a szereplő a dialógusokat?
Én a Harry Pottert.
Első?
Igen, az első film. De mondjuk, igen, de most már akkor így kapcsolódok, akkor én nem is filmet választanék, hanem egy regényt.
És alkonyat.
Hogy játssza el, mint egy színdarabot.
Melyiket?
A Harry Potter. És az elátkozó gyermeket. Nem is tudom, annyi mindent szeretek. Szerintem az összes kihívás könyves lenne. Nem is tudnék választani most. De mondjuk akár legyen a Harry Potter. Ne rugaszkodjunk el most a izétől. Csak annyi, hogy a könyvet kellene, nem a filmet eljátszania. Ugyanúgy meg lenne jelenítve, csak a könyv szerint. Beleugrana a lapokba, mint mondjuk a Tom Denham naplójában.
Aha, tök jó. Hogyha a jelenlegi korunk lenne később egy ilyen játék, egy ilyen tojásvadászat középpontjában, tehát a 2010-es, 20-as évek mondjuk, akkor szerinted mi a popkultúra és elemek határoznák meg, szóval, vagyis mi a, szerinted mik határozzák meg most a korunkat? Én egyet írtam fel, hogy Marvelek.
A Marvel filmek, igen. Tudja, hogy Justin Bieber és Harry Styles is szerepelne.
Harryt szeretem.
Mi van még?
A Harry Potter.
Igen, a Harry
Harry
Potter.
Harry Styles és Harry Potter.
A Harryk. De biztos, hogy nagyon sok minden van, csak ilyenkor hirtelen az embernek nem jut eszébe.
Nyilván.
De sokkoltál. Jó, akkor azért a játékban a Witcher. A Witcher is biztos meghatározó lenne. Nagyon sok meghatározó dolog van, és nagyon sok gyorsan változik. Mi lett volna, ha megnyomják a piros gombot?
És leáll az Oasis?
És leáll az Oasis.
Na, akkor kellett volna elkezdeni építeni a valós világot. Én valahol vártam, hogy ez megtörténik egyébként. Vagy inkább csak kíváncsi lettem volna. Lehet, hogy jobb világ lenne a hely, hogyha az energiájukat és idejüket nem a virtuális avatáruk csinosítgatására áldoznák. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mit, nem az, hogy mik az emberek jogai, mert gondolom olyanok az emberi jogok, mint most, tehát nagyon nem hiszem, hogy változnak, de hogy így milyen közösségnek kell összefogni, hogy valami változást tudjon elérni a valóságban. Mondjuk összefog egy rakás összes lakója, és mindenhova petúniákat ültetnek az ablakba, az már változás.
De hogy például, hogy ugye a munkahelyekre is nem tudom hány éves várólistán, de hogy a munkahely teremtés az egy fontos dolog.
Igen, hát például. Biztos, hogy valami másik online tér lett volna helyette, csak nem
hát
ez a...
Mint az internet már igen. Abból. Nyilván kikerülhetetlen, és ez egy továbbfejlesztése. Az, hogy Holiday ezt az eszközt, meg magát, ezt a helyet létrehozta, mert ilyen látványosan az volt itt a...
Igen, de attól a net nem állt volna le. Szóval szerintem visszatértek volna egy hasonló félig online, félig offline térben, mint amivel mi most vagyunk.
De ez annyit eredményez, hogy élhetőbb egy
talán.
Legalábbis.
Reméljük. Igen, csak tökéletes, mert átrendeződnek a hatalmi dolgok olyan szempontból, hogy vannak az offline térnek meghatározó szereplői, de sokszor ők is azért meghatározók, mert amúgy az online térben hatalmuk van. Tehát, hogy akkor mi lett volna? Tehát, hogy ha leáll az egész izé, mondjuk internet marad, de leáll az Oasis, akkor az van, hogy mi most itt Amerikában vagyunk, nem tudjuk, hogy a világ többi táján mi van és hogy. De akkor, hogy van egy amerikai kormány, ami már kb. Csak színészekből, meg kiöregedett popsztárokból áll, tehát, hogy igazából sok hasznuk nincsen. Van az IOI, akik továbbra is gondolom ilyen behajtó cég, és internetszolgáltató, adóságbehajtó. Egy csomó munkanélküli tojás szakértő lett volna. Szóval
az amúgy is lett.
Nőtt volna a hajléktalan... Ja, tényleg. Basszus, erre nem gondoltam. Lehet, hogy őket alkalmaz a Wade.
Mire?
Szolidaritásban.
Hogy játszanak?
Az Oasis fejlesztésére.
Aha, csináljunk 600 milliót. Egy
külön világokat 1981-es utalásokra, 82-es utalásokra.
Én meg úgy egyébként már csak az is, hogy mi lett volna, ha, hogy ezután mi az élet célja a Védéknek. Mert hogy az Oasis most már jó játszható, meg ugyanúgy élhető, de a nagy része az a felhasználóknak arra ment rá, hogy a tojást keresd, de már nincs mit keresni. Mire használod az Oasis-t, hogyha ez volt az élet célod, és
na jó, de amúgy az nem csak az jó, hogy a nyestek voltak pár ezeren, akinek ez, de amúgy egy több millióan használták arra, hogy úgy jól érezzék magukat, virtuális hitákat tegyenek a Szentföldön, vagy rútáncoljanak online, vagy az a filmben volt. De hogy így szerintem attól függetlenül az emberek ott élik az életüket, még ha nem tojásvadászok, akkor is.
Hát igen, de itt főszereplőnek most megszűnt az egyik.
Ő egy vállalat tulajdonosa lett 20 évesen, elég nagy felelősség. Jó. Van mit csinálni. Hétvégén meg ültet, nem kedden és csütörtökön, de csak a filmben van, ültetheti a balkonládába a petúniákat. Mi lenne az avatárod neve? Tegyük fel, hogy bármit választhatnál, még semmi sem foglalt.
Semmi nagyon különleges. Általában a Mara nevet szoktam használni, két ava.
Mara.
Ha nem foglalt.
És erről ezt szeretnéd a Oasisben is?
Igen, igen. A online harcos berkekben ezen a néven már nagyon híres vagyok, úgyhogy végül is elvihetem majd tovább.
Kiderül, hogy egy sztárral van dolgunk.
Neked mi lenne neved?
Nem gondolkodtam el ezen, miért feltettem.
Most
nagyon változó neveket használtam, szóval hát lehet, hogy én mitológiait választanék, és mondjuk Hekatét, aki a varázslás, boszorkányság, az éjszaka, meg minden ilyennek az istennője.
Miért nem vagyok meglepve?
Jó. Mi lenne a foglalkozásod az Oasisben?
Ényes lenni.
Nyilván. Miért nem vagyok meglepve?
És te? De remélem, te is. De te mi lenne? Adóbehajtó?
Én szerintem esetleg ott is, nem, én szerintem, ami virtuális könyvkiadással szeretnék ott foglalkozni.
Az e-könyvek úrnője.
Ez jól hangzik. Én a te életrajzodat írnám.
Kösz. Remélem, nem lesz csúnya vége.
Ez rajtad múlik.
De ott is nyomhatnánk a podcastot.
Tényleg. És mi lenne a podcast csatornánk neve?
Vajon mi? Lenne a blogunk neve?
Nyest info, nyestelő.
Nyestlányok. Nyestelő.
Alaksori nyestek. Nyestre fel. Na, majd ezt kitaláljuk. Életem nyestként. Hát Arti írományaihoz képest minden jobban hangzik.
Az igaz.
Ha Wade helyzetében lettél volna, te elfogadod Sorrento ajánlatát?
Nem.
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 És akkor se, hogyha tudod, hogy ennek az a következő, hogy felrobbantják az otthonodat?
Végül is, ha elfogadom, ha nem, akkor is megöl, vagy megpróbál megölni.
Ez igaz.
És te elfogadnád? Ha már
nem
szaladjuk-e?
Jó. Nem. De
és miért nem?
Azért, mert Vécse tette. Nem, igazából én szeretném azt mondani, nem fogadnám el meg mert vannak elveim, de attól tartok, hogy akkora tud lenni a nyomás, hogy az ember, tehát, hogy nem mindig úgy döntünk, mint ezek persze, a nemes hősök.
Persze, valami állapotban könnyű ezt mondani.
Igen. Szóval azért ez egy rohadt nagy fenyegetés volt, plusz előtte ugye hatalmas pénz. Tehát arról az, hogy kapásból kap 5 millió dollárt.
Nem vagy elhivatott annyira, mint ő, és mondjuk azt mondod, hogy jó, megtaláltam az első kulcsot, de igazából nem nagyon érdekel a több milliárd dolláros nyeremény, mert hát végül is megvagy nélküle, jó, az 5 millió, és akkor akár elfogadhatod.
Én nem feltétlenül az elhivatottság hiányára gondolok itt, hanem nem vagy annyira ügyes. Tehát lehet mondjuk így, hogy ő
csak parszifál. Nem vagy annyira ügyes, csak te találtad meg elsőnek a kulcsot.
De azt mondom, igen, tehát, hogy ha mondjuk olyannak, mondjuk ugyan H-nak teszik fel ugyanezt a kérdést, aki úgy találta meg, hogy már ott volt a nyom, hogy tudja, hogy a Luduson tanul parszifál, és nincs zséje, hogy odébb menjen, úgy azt jelenti, nem te vagy a legügyesebb, tehát van tőled ügyesebb, akkor lehet, hogy elfog. De Véd, mint a legügyesebb, aki azt gondolja magáról, hogy a legügyesebb, és úgy eddig úgy is tűnik, hogy az, ezt kicsit sokszor használtam ezt a szót, úgy tényleg nem biztos, hogy belemegy az ember. Azzal együtt, hogy amúgy az 5 millió dollár valószínűleg egy életre elég lett volna neki.
Igen, azt mondta is, hogy az bőven elég lenne.
Van egy utolsó. Halliday egyértelműen azért alkotta meg az Oasis-t, mert a valós életben nem érezte jól magát, el akart menekülni onnan, azt hiszem ez az eszképizmus. De ha Halliday összejött volna királyval, akkor is megalkotja az Oasis-t?
Szerintem igen. Mert igazából az előtte lévő élete is azt mutatta, hogy neki szenvedélye az egész játékes feltalálás, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem hagyta volna abba. Maximum lehet, mennyire helyezi a virtuális térre az egész életet, hanem csak szegleteket, vagy bizonyos dolgokat, vagy túrákat csinálhat, de mondjuk nem az egész életedet. De szerintem az alapprogram az létrejött volna.
Hát jó, egyébként szerintem is, mert hogy ezen már olyan rég dolgoztak, meg ez volt a szenvedély. Lehet, hogy ezt a tojásvadászatot nem csinált volna.
Azt lehet, igen.
Na, látom, érkezett egy kvíz. A vizorom jobb sarkán bevillant.
Az arcpálma.hu tesztje. Egy hiteles személyiségteszt. Hogy tudjuk?
Mégpedig Ready Player One személyiségteszt. Melyik az a karakter, amelyiktől a legtöbbször idézel? Wade Watts, James Holiday, Nolan Sorrento. Ki volt ez az AE? Az a nő, aki a pisztolyjal rohangált? Dajtó, Irok, Ogden Moro, Shaw vagy Karen Underwood? Vagy hát Kira. Te Mara, melyiktől idézel a legtöbbet?
Minden napjaim során.
Igen.
Összestől egyszerre.
Hát tekintve, hogy amúgy Holiday mindig idéz valaki mástól a 80-as évekből. Akkor válaszok ki, melyik a legszimpatikusabb neked?
Jó, én véd.
Nekem legyen Kira, tök szimpi, pár nem létezik benne, de. A filmben tök jó ez a 20-as évek parti a zombikkal, azt imádtam. Sokszor cselekszem pillanatnyi megérzések és elképzelések alapján. Mennyire jellemző rád ez az állítás? Majd nézzétek meg a gifet, ja, amúgy csatoljuk a linket, és mindenki meg tudja ezt csinálni, és várjuk a válaszokat, hogy ki melyik lett. Szóval, mennyire cselekszel pillanatnyi megérzések és elképzelések alapján, mennyire jellemző? Jellemző többnyire, igen, többnyire nem, vagy nem jellemző?
Többnyire jellemző.
Nekem is többnyire jellemző. A munka megszervezésébe és a munkavégzés módjában fontos tényező számomra a szabadság. Mennyire igaz rád nézve ez az állítás?
Nem, mint hogy elmehetek szabadságra, vagy a munkámban.
Szerintem abban, hogy nem adja meg neked senki, hogy mit csinálsz. Tudod, ez a beosztott vagy vállalkozó típus.
Többnyire nem igaz.
Nekem többnyire igaz. Az élet szépsége számomra a változatosságban rejlik. Mennyire igaz rád ez?
Többnyire igen.
Teljes mértékben. Amúgy ez gyanús, ismerős nekem ez a quiz. Más igen. Képekkel. Nem volt ilyen, vagy a neveletlen herceg, nem mindegy.
De arcpálmáról az... még nem töltött.
De lehet, hogy nem, de a kérdés nekem volt, szerintem nekem dereng. Na mindegy, lehet, hogy éhezők viadalás volt, de mindegy. Rendszerint gyorsan hozok döntést, és ezeket csak utólag elemzem, értékelem, ellenőrzöm, értékelem. Mennyire igaz rád ez az állítás? Szóval, hogy gyorsan hozok döntést, és csak utólag elemzel.
Többnyire nem.
Többnyire igen.
Amúgy most nekem is rémlik ez.
Csak a mémek mások, vagy hát gifek, nem mém. Döntéseimnél arra törekszem, hogy azok egyértelműen átadhatók, és más döntésekkel összeegyeztethetőek legyenek. Mennyire jellemző rád? A válaszokat tudod.
Többnyire jellemző.
Rám is. Már csak három kérdés van, kitartás. Nem számít, hogy szimpatikus-e, vagy sem. Arra törekszem, hogy mindenkivel egyformán bánjak. Mennyire igaz ez rád?
Többnyire igaz.
Rám is. Ez. Most ez a teljes mértékben, de szerintem teljes mértékben nem lehet igaz senkire, vagy ha igen, akkor robot vagy.
Hát, mint akit a gifen vasember.
Többnyire igaz. Ez egyébként a tél katonája is. Általában alaposan mérlegelem, hogy a viselkedésem milyen következményekkel fog járni. Ez biztos, hogy volt már. Na, mi a válasz?
Többnyire igaz.
Akkor legyen nekem az, hogy teljesen, és akkor talán nem ugyanaz jön ki. 9. Ja, ez az útcsó. Időre van szükségem az, hogy alkalmazkodni tudjak a megváltozott környezethez. Egyet értesz ezzel? Egyet? Többnyire igen, többnyire nem. Nem.
Többnyire.
Többnyire nem. Mindjárt meg lesz az eredmény, tűkönülve várjuk, doppelgés. Te Dajtó vagy.
Te meg James Holiday. Te egy innovatív feltaláló vagy, akinek tudásszomja kielégíthetetlen. Nem kötik le a napi rutin feladatok, hanem sokkal inkább a magasabb szintű problémák megoldásán gondolkodik.
Jó is lenne. Dajtó pedig. Dajtó karaktere hasonlít rád a leginkább. Örömmel vállal a felelősséget tetteiért. A hagyományok őrzője és tisztelője.
Örömmel vállal felelősségét.
A hagyományok őrzője és tisztelője. Arigato.
Arigato,
Esther-san. Értékeljünk. A három kategória közül polcra vele, könyvtár, e-könyv. Neked melyikbe tartozik ez a mű?
Nekem a polcra vele. A polcon van. És most, hogy újraolvastam, nagyon jól esett, rájöttem, hogy azért pár évente érdemes elővenni, hogy újraolvasni. Jó volt, szórakoztató.
Teljesen egyetértek, ezt mind elmondom én is róla. Nekem is a polcom van, szerintem is érdemes elővenni. Érdekes, hogy ahogy változik körülöttünk a világ, és sajnos nem jó irányba feltétlenül, úgy ez mennyivel életszerűbb és mennyivel ijesztőbb ez a könyv. Rohadt jó. És az ember 80-as évek függő lesz tőle. Na, ez nem igaz, de tényleg előhoz minden régi szenvedélyét, és jó értelemben. Írjátok meg, hogyha esetleg a második kötetről is szeretnétek ilyen beszélgetést hallani, mert akkor belevetjük magunkat. Ha nem írjátok meg, akkor csak én fogom elolvasni egyelőre. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek megosztani velünk valamit, akkor írjatok nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességekről olvashattok.
Ha tetszett a rész, osszátok meg a barátaitokkal.
Legközelebb a Kígyó és Galamb című könyvről lesz szó, tartsatok velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni!
Sziasztok! Sziasztok!